Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
9 óra van, jó napot kívánok, én Gécsek Tóth Enikő vagyok. Szeptember 9-e van szerda. Ma ünnepli 77. születésnapját Fischer Ádám Kossuth és Prima Primissima díjas karmester. Egy interjúban úgy fogalmazott: a zenét a legmagasabb fokon álló művészetnek tartom. Bocsásson meg nekem mindenki, én zenész vagyok. A zenének van egy nem verbális dimenziója, ami sem szavakkal, sem képekkel nem adható vissza. Isten éltesse sokáig. És ha már szeptember, ebben a hónapban ismét lehetőségük nyílik a 7. évfolyamos lányok és fiúk szüleinek arra, hogy igényeljék gyermekük számára a térítésmentes HPV elleni védőoltást. Erről beszélgetünk hamarosan, és a mai nap közben további menüjét is mondom a hírek után.
Jó napot kívánok, a szerkesztő Balogh Zoltán, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Halálos áldozatai is vannak az éjszakai orosz és ukrán dróntámadásoknak. Eloltották a tüzet a Hortobágyon. Este hideg front érkezik esővel, széllel. Halálos áldozatai és sebesültjei is vannak az éjszakai orosz és ukrán dróntámadásoknak. Ukrajnában az orosz csapásokban legalább 5 meghaltak, 2 civil egy ukrán-moldovai határátkelőnél, egy nő Herszonban, 2 Kijev megyében vesztették életüket. Oroszországban 4 ember, köztük egy gyermek is meghalt, 29 megsebesültek a Fekete-tengeri Novorosszijszk kikötőváros elleni ukrán dróntámadásban. Az orosz védelmi minisztérium szerint éjszaka csaknem 600 ukrán drónt semmisítettek meg. Nincs infrastruktúrális akadálya az orosz energiától való függőség csökkentésének. A többi közt erről is beszélt Holoda Attila a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Mint mondta, a meglévő vezetékeket kell lefedni új kereskedelmi portfólióval. A szakértő arra számít, hogy a magyar kormány megpróbál alkót kötni az Európai Bizottsággal, hogy elhalaszthassa az Oroszországgal meglévő 2036-ig szóló gázszerződés megszüntetését. Ismét 100 dollár közelébe emelkedett a kőolaj világpiaci ára a közel-keleti harcok újabb kiéleződése miatt. A Brent hordonkénti ára hajnalban meghaladta a 99 dollárt, és augusztus eleje óta mintegy 25%-kal drágult. Az amerikai-iráni harcok kezdete óta eddig mintegy 126 dollár volt a legmagasabb ár. Az emelkedést az ellátási zavaroktól való félelem hajtja. Az izraeli hadsereg több alkalommal is fehér foszfort vethetett be idén Libanonban, jelentette az egyik nemzetközi emberi jogi szervezet. A rendkívül súlyos égési sérüléseket okozó anyag ugyan nem tiltott, de civil területeken való használata háborús bűncselekménynek számít. A jogvédők új nemzetközi szabályozásokat sürgetnek a vegyi anyagra vonatkozóan. Újra kezdte a Magyarországról és Lengyelországból beadott bevándorlási vízumkérelmek feldolgozását az Egyesült Államok, értesült a Reuters. A Fehérház utasítása szerint a két országban benyújtott kérelmek elsőséget kapnak, míg más országokra vonatkozóan továbbra is fenntartja a vízumkiadás átmeneti szüneteltetését. Washington januárban függesztette fel a tartós letelepedést célzó vízumok feldolgozását 75 ország esetében, ahol a pályázók szerintük nagyobb eséllyel szorulnak majd állami támogatásra. Több mint 12 millió facsemetét ültethetnek el 2030-ig az ország fásítási programban, és további 300 ezret a település fásításiban. Tájékoztatott az élő környezetért felelős minisztérium. A cél, hogy minél nagyobb terület részesüljön a növekvő erdők jelentette pozitív környezeti változásokban, hangsúlyozta a tárca. Eloltották a tegnap este keletkezett tüzet a Hortobágyi Nemzeti Parkban. Egyek külterületén mintegy 50 hektáron nádas, cserje és bokros, bozótos terület kapott lángra. A tűzoltók napközben folytatják a hajnalban felfüggesztett utómunkálatokat. Időközben újraindult a vonatforgalom is az érintett szakaszon. Délutántól a nyugati megyékben záporokra, zivatarokra számíthatunk, de estétől már keleten is lehet eső, északnyugaton viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 10 órakor jövünk itt a Kossuth Rádióban.
Műsorajánló.
A Föld marad, de meddig van rajta élet? Életbevágó kérdések fenntarthatóságról, környezetünk védelméről, Kossuth Rádióban. Zárja el a csapot, kapcsolja le a villanyt, de azért hallgassa a rádiót minden hétköznap délután 3-tól. A Föld marad. Napi zöld magazin a Kossuth Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
Napközben, napközben.
A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja. 9 óra múlt 5 és fél perccel. Jó napot kívánok, én Gécsek Tóth Enikő vagyok. A mai műsort Pilisi Csenge szerkeszti, a hangmérnök Sije Gábor, és már mondom is az első óra kínálatát. Egy fertőzött kesztyű vagy zsebkendő is továbbíthatja a HPV vírust.
Egyáltalán nem tapasztaltam tüneteket, egy egyszerű rákszűrésre mentem el az egyik orvoshoz. Sajnos másfél héttel később érkezett is a telefonhívás, hogy sajnálatos módon elváltozás tapasztalható, úgyhogy megijedtem.
Rendszeres vizsgálatokkal időben felismerhető a humán papilloma vírus jelenléte, mégsem mennek el sokan szűrésre. Aztán beszélünk arról is, hogy egyre több kamasz kerül súlyos lelki krízis helyzetbe, és egyre többekben merül fel az öngyilkosság gondolata.
Éppen, hogy csak elhúzhatott fölöttem a szerelvényt. Ez egy égi figyelmeztetés, hogy én ezt túléltem. Totálisan helyre billentett. Nagyon nagy gyávaság kell ahhoz, hogy az ember ne megoldást keresen, hanem minden elől meneküljön.
Jellemző-e ma a kamaszokra depresszió? Melyek az árulkodó jelei? És mit tehetünk szülőként, hogy megelőzzük, hogy a mentális állapotuk rosszabbra forduljon? Holnap van az öngyilkosság megelőzésének a napja. Az UNICEF koordinátora Kovács Gál Nóra szerint csak akkor lehet segíteni a lelki nehézséggel küzdő fiataloknak, ha a téma elveszti tabu jellegét. Ezen dolgozunk mi is itt a napközbenben, 9:30-tól hallhatnak tehát erről. 11 óra előtt pedig arról, hogy sem az ágazati problémák, sem a világpiaci környezet, de még a legújabb italfogyasztási trendek sem könnyítik meg a hazai borászatok dolgát. Így komolyan felmerül a kérdés, milyen lehetőségei vannak a bortermelőknek, ha sikeresek akarnak maradni az egyre erősödő versenyben. Mi segíthet? Helyzetképpen túl pedig belekóstolunk a 35. Budapest Borfesztiválba is. A témáinkkal kapcsolatban ma is számítunk a véleményükre vagy kérdéseikre. 0639 1666 az SMS számunk. Szeptemberben ismét lehetőségük nyílik a 7. évfolyamos lányok és fiúk szüleinek arra, hogy igényeljék gyermekük számára a térítésmentes HPV elleni védőoltást. A szülők a tanév első napjaiban kapták meg az ehhez szükséges tájékoztatót és a beleegyező nyilatkozatot, ez utóbbit szeptember 15-ig kell visszajutatni az iskolába. A védőoltás önkéntes, térítésmentes, és leányoknak, fiúknak egyaránt ajánlott. Pilisi Csenge riportja.
Én beadottam, én úgy gondoltam, hogy ez fontos, egy-egy védettséget ad. De én mindenféle oltásba adottam annak idején a gyerekeknek, amit lehetséges volt, tehát ezzel kapcsolatban én nem vagyok semmiképp oltás ellenes. Én úgy gondolom, jók ezek az oltások, tehát szükség van rájuk.
És ez a kifejezetten a HPV védőoltáshoz miért jó?
Hát egy féle rák megelőzés, és aztán, hogy ére valamit az idő kideríti, tehát. És ezért akkor még egyik ők se élt szexuális életet, amikor megkapták, a nagynak még nem járt alanyi jogon, tehát neki én vásároltam meg. A kicsinek már járt.
Inkább kifizette, fizetett érte, nehogy baj legyen később.
Nem legyen, amikor lehetőség volt már rá.
Ön olvasott utána, vagy olyan gyermekorvos hívta fel a figyelmet?
Nem, én hallottam, hogy lehetőség van rá, tehát nem semmiképp nem az orvos mondta.
Még nem olyan régen ismert ugye ez az oltás, és nem nincsenek még igazán kutatások arra, hogy majd később mit okozhat a szervezetben. És hát ugye 5 évre visszamenőleg azt már lehet tudni, hogy például 5 évre ugye védett, de mi van később, tehát meddig ad például védelmet a gyereknek. Tehát sok kérdés felmerült bennem, hezitáltam nagyon sokáig, elolvastam pro és kontra, és aztán felhívtam természetesen szakembereket, tehát a nőgyógyászomat, a gyerekorvosomat, bár tudtam, hogy ők úgyis azt fogják mondani, hogy igen, de mégis jó volt hallani az okokat, az indokokat, hogy nagyon nagy mértékben esnek vissza, hál' Istennek, ugye a betegeknek a száma a külföldön, ahol már ugye nem kérdés, hogy beadassák. Nagyon-nagyon csekély a mellékhatása, úgyhogy ez meggyőzött.
Ilyen korban már ideális beadni a lányoknak.
Miért?
Ugye mielőtt a szexuális életünket megkezdjük, azelőtt kell beadni, úgy tudom, és mivel ilyenkor hat még.
Ti már megkaptátok mindannyian?
Igen, megkaptuk már. Én úgy emlékszem, egy másfél évvel ezelőtt volt az utolsó szuri.
Mert ezt több fázisba kapjátok meg?
Igen, úgy tudom, hogy az első kettő között egy hónap kihagyás van, és talán a harmadik az, ami egy pár hónappal később van.
És azt tudjátok, hogy mi ellen véd?
Törökeszter, műanyagrák ellen. Hát általában azoknál veszélyesebb, akik már nem életet élnek, viszont ezt ugyanúgy be lehet adni idősebb nőknek is, tehát nem korhoz kötött. De általában 9 és 12 év között a legideálisabb, mert akkor hat a legjobban.
Hát az osztályban mindenki megkapta? Vagy volt esetleg, aki azt mondta, vagy akinek a szülei azt mondta, hogy nem?
Én tudom, hogy nem mindenki kapta meg.
Ez saját költségre, saját felelősség, és nem kötelező. De én úgy gondolom, hogy törvénybe hozhatná azt, hogy ez kötelező legyen iskola szinten, és akár kötelezővé tegyék azt, hogy ezt fizetni kell, és beadatni a gyerekeknek, minden lánynak, mert ahogy tudom, 1250 ményakrákban elhunyt nő van Magyarországon az elmúlt évben, és úgy gondolom, hogy ezt meg tudnánk előzni.
Úgy látom, utána néztél, érdekel maga a téma?
Természetesen igen, hiszen nekem is eleinte anyukám hozta fel, hogy ezt nem sokára be kéne adatni, még ugye pár évvel ezelőtt, és a nagyszüleim támogattak benne, hogy mindenképpen, és az unokanővéremmel együtt kaptam meg.
Egyébként mit gondoltok a rákos megbetegedésekről?
Nagyon veszélyesek, mert én is egyre több olyan esetről hallok, ahol mondjuk tüdőráknál, ami eléggé elterjedt, hogyha időben nem mennek el tüdőszűrésre, az nagyon veszélyes lehet.
Mennyire figyeltek oda így a mindennapi életben, hogy amit el lehet kerülni, azt elkerüljétek?
Egyensúlyozott és helyes táplálkozás is segíthet benne, meg a sportok.
És ez a tudatosság jellemző mondjuk a nemi életeteknek a megtervezésére is?
Ez szerintem személytől függ, mert vannak ilyen vakmerőbb emberek az osztályban is, meg az egész korosztályban, akik nem nagyon foglalkoznak mondjuk a védekezéssel, vagy egyáltalán nem tudatosul bennük. Az én baráti körömben például ez még nem aktuális, és szerintem, ha az is lenne, szerintem tudatosan próbálnánk ezt feldolgozni, vagy egyáltalán figyelnénk arra, hogy akkor védekezzünk.
Pilisi Csenge riportját hallhatták, a stúdióba pedig közben megérkezett Bertókné Tamás Renáta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós főosztályának a vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Ugye mostanra készhez kapták a hetedikes fiúk és lányok szülei a nyilatkozatot, amely tájékoztatást is ad a szülőknek arról, hogy mi is ez a HPV-oltás, és ezekben a napokban gondolkoznak azon, hogy beleegyezzenek vagy sem. Tud-e statisztikát mondani, hogy nagyjából a beleegyezési hajlandóság milyen a hetedikes gyerekek esetében?
Az előző évekről nyilván tudok. A lányok esetében az igénybevételi arány 84% körüli, a fiúknál valamivel alacsonyabb, de hát az ő esetükben később is kezdtük el az oltást, nyilván kell ennek egy felfutási időszaka, amíg elérik a megfelelő igénybevétel, de ott sem lehet panaszunk, 74% körül van, 74-75%. Büszkék lehetünk saját magunkra, mindkét nem esetében ez az igénybevételi arány közel 10%-kal magasabb, mint az európai medián.
És ez lényegében véve a tájékoztatásnak köszönhető.
Igen, meg a szülők tudatosságának köszönhető természetesen. Még van dolgunk, a WHO 90%-os átoltottságot javasol annak érdekében, hogy záros határidőn belül elérjük a méhnyakrák eliminációt, hogy a méhnyakrákot meg tudjuk szüntetni tulajdonképpen Magyarországon. Ahhoz az oltásra van szükségünk, és a szűrővizsgálatokon való részvételre van szükségünk.
Mondanám, hogy a lányok esetében még 6%-hoz szólunk, a fiúk esetében pedig 16%-hoz, de hát nyilván, aki már úgy döntött, hogy oltat, annak sem árt tisztában lenni. Illetve vannak olyanok is, akiknek már idősebb a gyermekük, tehát amikor még hetedikesek voltak, nem volt az ingyenes oltás lehetősége. Náluk is érdemes számításba venni, hogy érdemes-e később oltani. Na, de beszéljük át, hogy mi ez a HPV, mi ez a humán papillomavírus.
Ez egy vírustörzs, nagyjából 200 alfaját ismerjük manapság, de ez szinte évről évre növekszik ez a szám a kutatások előrehaladásával. Nagyon sok válfaja van, amelyik kevésbé káros, kevésbé okoz betegségeket, van olyan válfaja, ami jó indulatú megbetegedéseket okoz, és van olyan típusa, ami kifejezetten onkogén, tehát daganatokat okoz, konkrét daganatokat okoz, nem csak a hölgyek, hanem a férfiak esetében, és klasszikusan a lakosság által ismert HPV okozta a daganatos elváltozás az a méhnyakrák, de mindkét nem esetében előfordulhatnak szájüregi daganatok, fejnyaki daganatok, végbéltájéki daganatok, illetve a férfiaknál ezek mellett a péniszrák, mint HPV indukált a daganat fordulhat elő.
És ezeket a különböző daganattípusokat a HPV különböző alfajai okozzák, vagy igen, van pár olyan onkogén típusa a HPV-nek, amely az összes ráktípusra vonatkozik?
Van pár olyan onkogén, ami az összes ráktípusra vonatkozik.
Tehát ez az oltás szállítása szempontjából, az oltóanyag szállítása szempontjából fontos.
Így van. A mostani jó néhány éve az iskolai kampányoltás keretében olyan oltóanyagot használunk, amiben 9 HPV altípus elleni védelmet nyújtó 9 HPV altípus ellen nyújt védelmet, közülük 2 a jó indulatú nemi szemölcsök, az úgynevezett kondilómák ellen véd, 9 pedig, vagy 7 pedig a 9-ből kifejezetten onkogén megbetegedések ellen, tehát daganatos megbetegedésekkel szemben véd.
Hány százalékos ez a védelem? Ezt ki lehet jelenteni?
Hát azt gondolom, hogy határozottan egyik gyógyszerről sem állíthatjuk azt, és ilyen szempontból az oltóanyagot is gyógyszernek tekinthetjük, hogy 100%-os védelmet nyújt. Itt azért a szervezet fogékonysága, a szervezet immunrendszerének az állapota nagyon-nagyon sok minden befolyásolja, hogy mennyire lesz hatékony, hatásos az az oltás. Mi mindent megteszünk, meg az oltóanyag mindent megtesz, hogy elkerüljük a betegséget, de nem nyújt 100%-os védelmet. Nyilván kell a nemi aktusnál a védekezés, a megfelelő védekezés, nyilván kellenek a szűrővizsgálatok, hogy teljes biztonság érezhesse magát a páciens.
Elhangzott a felvezetőben is, hogy nem csak szexuális úton terjedhet a HPV, akkor még hogyan?
A klasszikus terjedési módja az még mindig a szexuális úton való terjedés, de a bőr-bőr kontaktust is említjük, de...
Ez mit jelent egész pontosan, a bőr-bőr kontaktus? Tehát hát a kézen keresztül is?
Bőr-bőrrel érintkezik.
Tehát a bőren belül bejut, vagy ezért inkább nyálkahártyán keresztül?
Inkább nyálkahártyán keresztül jut be, de hát itt is kell ha mondhatom ezt a csillagok együttállás, hogy kell a fogékony szervezet, tehát én teljesen, ha teljesen egészséges vagyok, megfelelően működik az immunrendszerem, nagyon alacsony számba kerül vírus a szervezetembe, akkor nagyon-nagyon pici az esélye annak, hogy bőr-bőr kontaktus útján megfertőződjek, de nem lehetetlen.
Tehát visszapattinthatja a szervezet.
Igen.
Azért a 7. évfolyamot célozzák meg, mert még nagy valószínűség szerint nem került HPV a szervezetükbe?
Igen, az ő esetükben azt mondjuk, hogy ők még HPV naívak, tehát még nem kerültek kapcsolatba a HPV vírussal, és az ő esetükben ez a legjobb időszak az oltás beadására. 2 oltásból áll az oltási sorozat, a szülői nyilatkozatok összegyűjtése és az oltóanyag logisztika után októberben meg fogják kapni a fiatalok az első oltást az oltási sorozatból, és valamikor tavasszal pedig a második részét.
Tehát nem csak szexuális úton lehet elkapni ezt a vírust, fontos hangsúlyozni. Bétóth Erika először egy kismamával beszélt, aki éppen aznap szembesült vele, hogy HPV vírussal fertőzött.
Ön ma tudta meg, hogy HPV vírussal fertőződött. Milyen tünetei voltak? Voltak egyáltalán?
Egyáltalán nem tapasztaltam tüneteket. Igazából egy egyszerű rákszűrése mentem el az egyik orvoshoz. Sajnos másfél héttel később érkezett is a telefonhívás, hogy sajnálatos módon elváltozás tapasztalható, úgyhogy keressem fel a legközelebbi nőgyógyászt. De valami hihetetlen módon megijedtem. A P4-es eredménnyel szembesítettek. Nem is voltam vele tisztában, hogy pontosan ez mit jelent. Az én esetemben ráadásként, ami tetőzte az ijegységet, az, hogy a vizsgálat során kiderült, hogy már körülbelül 2 hetes terhes voltam. Mai napig elmondhatom, hogy vannak mélypontok. Nyilván benne van úgymond a pakliban, hogy fogalmazhatok így, hogy elveszíthetjük a babát. Mindenféleképpen lesz egy kolonizációs műtétem egyelőre.
HPV vírussal bárki megfertőződhet, mondja a Borsodabaúj Zemplén Vármegyei Kórház szülészeti nőgyógyászati centrumának a vezetője, dr. Farkas László.
Jelenleg körülbelül 135 típusát ismerjük a HPV vírusnak, ezeket számmal jelöljük. Ebből 30-40 anogenitális típus, ez azt jelenti, hogy a ánusz környékét a végbél környékén, illetve a szeméremtest környékén okoz elváltozást, és ebből 15-20 az onkogén vírus. Ez az onkogén vírus azt jelenti, hogy itt rák megelőző, illetve rákos elváltozásokat tudnak okozni. Ezek közül is ki kell emelnem a HPV 16 és 18-as vírust, akik a méhnyakrák előfordulásáért elsősorban felelősek. Ezen kívül vannak a non-onkogén vírusok, tehát a rákot nem rossz indulatú megbetegedést okozó vírusok, okozzák a genitális szemölcsöket. Különböző szemölcsös kinövéseket, elváltozásokat, terület pedig ugyanúgy a szeméremteste.
Régen azt tartották, hogy szexuális úton terjedő vírus, ma már tudjuk, hogy nem.
Például az újszülöttek is megfertőződnek a HPV fertőződött édesanyától is. Ezt nevezzük úgynevezett vertikális transmissziónak. El kell mondani, hogy fehérneműtől, kesztyűtől, bármilyentől el lehet kapni.
Hát én sosem éltem úgymond vad életet. Én nem tettem azért, hogy én megfertőződhessek. Nyilván nem ezzel a tudattal lép egy párkapcsolatban egy nő sem, egy férfi sem. Nem tudom megmondani, hogy mély módon sikerült a vírust összeszednem.
Ha most nem megy el egy nőgyógyászati szűrővizsgálatra, akkor mai napig nem tud róla.
Magyarul igen.
A gyógyszer olyan értelemben nincsen. A szervezet immunitását, az immunvédekezését kell növelni. Erre megfelelő gyógyszerek vannak, illetve táplálkozással is, meg az életmóddal is a szervezet immunvédekezését kell növelni.
Bétót Erika összeállítása után köszöntöm telefonon Pásztor Éduát, az Egri Májva Virágpont vezetőjét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlök én is mindenkit!
A Spilisi Csenge szerkesztő azt is ideírta nekem, hogy túlélő. Mit élt túl?
Nálam 2009 őszében méhnyakrákot diagnosztizáltak.
Méhnyakrákot diagnosztizáltak, és hát akkor minden valószínűség szerint HPV vírus okozta a méhnyakrákot diagnosztizáltak, ez is kiderült.
Igen, igen. A diagnosztizálás során magas kockázatú HPV-t találtak nálam is.
Ennek volt bármiféle előjele? Hogyan jutottak el a diagnózisig?
Igen, egy pár hónappal ezelőtt, vagy előtt, a műtét előtt sajnos hasi diszkomfortérzés, rendellenes vérzés, alhasi fájdalom jelentkezett rendszeresen, ami felhívta a figyelmemet, hogy valami nagyon nincs rendben.
Vannak még más tünetek is, ezt most általánosságban kérdezem, és nem feltétlen az ön esetében, de hogyha valakinél ez állhat a háttérben, és nem feltétlen veszi észre, hogy akkor milyen jelekre érdemes figyelni?
Nálam az volt a legérdekesebb, hogy egyre fáradtabbnak, egyre betegebbnek éreztem magam. Előtte nem voltam beteges, hiszen 34 éves, fiatal egészséges, fiatal édesanyaként nem gondoltam volna, hogy bármilyen komoly betegségem lehet, de egyre jobban gyengültem le, egyre jobban éreztem, hogy akár szexuális együttlétnél kis vérzés, alhasi fájdalom jelentkezik, és az felhívta fel a testem, gyakorlatilag felhívta a figyelmet arra, hogy mindenképpen keressek fel egy orvost.
A Májva Virág alapítványon belül dolgozik ön is, az Egri Májva Virágpont vezetője. Hogyan próbálják felhívni az egri nők figyelmét arra, hogy igenis figyeljenek oda, járjanak el szűrésekre?
Így van, rendszeresen szervezünk előadásokat szakorvosok, szakemberek bevonásával, akár az Európai Méhnyakrák megelőzés programsorozatán belül, de pontosan a szeptemberi időszakban iskolákban látogatunk, védőnőkkel együtt tartunk előadást a HPV oltás fontosságáról, illetve telefonon is, illetve fogadórákon bármikor felkereshetnek az Eger és környékén élők, hogyha bármilyen ilyen betegsége vagy diagnózisan szembesülnek.
Milyen kérdésekkel szoktak önökhöz fordulni? Mi az, amiről legkevesebbet tudnak a nők, mit lát?
Például nagyon sokan, akiknél HPV fertőzést diagnosztizálnak, megijednek. Egyből arra gondolnak, hogy akár ha alacsony kockázatú is, hogy biztos, hogy ez egyenlő a rákkal, egyenlő a halállal. és ezeket a hölgyeket igyekszem megnyugtatni, hogy nyilván ez még nem egyenlő ezzel a dologgal, hiszen életük során szinte minden ember megfertőződhet HPV vírussal, úgyhogy ezzel kapcsolatban próbáljuk őket megnyugtatni és hasznos tanácsokkal ellátni.
És az ön élete azóta hogy néz ki, mennyire figyel az egészségére, meg egyáltalán hogyan tud figyelni az egészségére?
Hát nagyon tudatosan, én a betegség előtt is évente jártam nőgyógyászati szűrővizsgálatra, illetve szűrővizsgálatokra, most pedig kifejezetten figyelek egyrészt a testem jelzéseire, másrészt arra, hogy tényleg minden évben eljussak a nőgyógyászomhoz, és minden szülővizsgálaton részt vegyek, ami nagyon fontos ezzel kapcsolatban.
Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk volt. Pásztor Éduát hallhatták, az EGRI Májvavirág.hu vezetőjét. És most Bertókné Tamás Renátával folytatjuk itt a stúdióban a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós főosztályának vezetőjével. Mi történik akkor, hogyha, amit korábban is mondtam, hogyha valakinek mondjuk még hetedikes korú gyermekénél nem volt ez az ingyenes HPV lehetőség, és azóta eltelt pár év, vagy akár felnőtt korban dönt úgy, hogy szeretné felvenni a HPV oltást, annak milyen kritériumai vannak?
Az oltás indikációjában nem szerepel igazándiból felső életkor, tehát bármeddig oldhatóak a páciensek. Nyilván itt azért mérlegelni kell egyénileg a haszon és a kockázatnak a elve mentén, hogy megéri-e, mert nem közfinanszírozott, tehát nem TB támogatott, nem NEAK támogatott oltóanyagról van szó, tehát mindenkinek saját magának kell megvásárolni.
Ez nagyjából mekkora költség?
Oltóanyagot gyógyszertáraként eltérő az ára, de felnőtt korban 3 oltási sorozatból álló oltást kell adni. Nem tudom pontosan, több mint 100 000. Tehát jelentős összeg, azt gondolom, de hogyha az ember élete a tét, és a betegség megelőzése a tét, akkor azt gondolom, hogy megérne, nyilván mindenkinek saját magának kell mérlegelnie.
Kell előtte kiszűrni, vagy szűrni, hogy van-e HPV vírus valakinek a szervezetében, mielőtt oltak?
A nőgyógyászok és a nőgyógyász onkológusok egyértelmű véleménye alapján nem kell HPV szűrés az oltás előtt. Tehát beoltható, felírhatja a házi orvos, illetve a nőgyógyász szakorvos az oltóanyagot.
Tehát mindenképp érdemes mérlegelni, tehát a hetedikes gyermekek szüleinek ez egy ingyenes lehetőség, ezért is nagyon fontos. A fiúkról talán még keveset beszéltünk, bár érintőlegesen ön is mondta, hogy vannak olyan bizonyos rák típusok, amelyek férfiaknál jelentkezhetnek, és a HPV okozhatja. De miért fontos még, hogy a fiúk ugyanúgy felvegyék a HPV elleni oltást?
Hát, hogy védjék meg a lányokat. Alakuljon ki a nyájimmunitás, tehát hogyha a partneri kapcsolatban mindkét fél oltott védett, akkor nehezen alakulhat ki, vagy nehezen elképzelhető, hogy ott bármelyik félnél is HPV fertőzi. Nem lehetetlen, hogy HPV fertőzés alakuljon ki.
A szűrésekről beszéljünk még egy kicsit, hogy HPV szűrést, azt milyen formában lehet igénybe venni egyáltalán? Hát van-e értelme, most csúnyán teszem fel a kérdést, mert hogy nem minden HPV vírus okozhat ményakrákot, és feltételezem, ha valaki HPV fertőzött, nem feltétlen alakul ki nála ményakrákos megbetegedés.
Ez egy hosszú választ igénylő kérdés. A mai szűrési rendszer a népegészségügyi célú ményakszűrés, ami a 25-65 éves korosztályt érinti 3 évente, hagyományosan kenetvétel és a kenet citológiai feldolgozása. Tehát alapvetően a jelenlegi szűrési rendszerben nem szerepel a HPV alapú szűrővizsgálat. Dolgozunk ezen a módszertanon, amit az Európai Unió is ajánl, hogy térjenek át a tagországok a HPV alapú szűrővizsgálatra. Egy jelentős csapattal dolgozunk ennek a magyarországi megvalósításán. De abban az esetben, hogyha a ményakból vett kenet citológiai vizsgálata során eltérést találnak a szakemberek, és a vizsgálat során felmerül a HPV fertőzés lehetősége, akkor abban az esetben van lehetőség HPV tipizálásra is.
Egyébként pedig magánellátásban van lehetőség.
Egyébként magánellátásban lehetőség van.
És akinek találnak a szervezetében HPV-t, annak érdemes sűrűbb benményekre szűrésre eljárni?
Ez mindenképpen a nőgyógyászával kell a pácienseknek megkonzultálniuk, hiszen minden eset más és más. Van, akinek elég a rendszeres időközönként egy gyakoribb diagnosztikus vizsgálat és egy szorosabb kontroll. Mindenképpen azt javaslom, hogy a nőgyógyászsal egyeztessenek, és ő az ő vizsgálata és a mérlegelése alapján akár további vizsgálat elvégzésére is sor kerülhet, gondolok itt kolposzkópos vizsgálatra, a ményak egy nagyított áttekintésére, amit speciális kolposzkópos szakemberek tudnak elvégezni.
Nagyon szépen köszönöm Bertókné Tamás Renátának, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós főosztályának vezetőjének, hogy itt volt. Tehát szeptember 15-ig juttathatják vissza a szülők a HPV elleni védőoltáshoz szükséges tájékoztatót és beleegyező nyilatkozatot. Köszönöm, hogy
köszönöm
itt volt.
Köszönöm szépen.
Sorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
Nehéz róla beszélni, de nagyon fontos. Csak akkor lehet segíteni a lelki nehézséggel küzdő fiataloknak, ha a téma elveszíti tabu jellegét. Ezen dolgozunk most mi is. A WHO adatai alapján évente 800 ezer ember vett véget önkezőleg az életének. A 15 és 29 éves korosztályban a közúti balesetek mögött az öngyilkosság a második leggyakoribb halálozási ok. Egyre több fiatalnak lenne szüksége mentális segítségre, ugyanis ezek a felfoghatatlan esetek megelőzhetőek lennének. Füredi Zsolt összeállítása.
Amikor az ember elveszíti a talajt a lába alól, nem látszik a kiút. Konkrétan 10. emeleten voltam. Egy éjszakát végighúztam azzal, hogy tettektem, hogy kiugrom az ablakon.
Sajnos van, aki meg is teszi. Egy néhány éves adat szerint Magyarországon évente közel egy osztályi gyermek és fiatal követel befejezett öngyilkosságot. Az elmúlt években több tragédia is történt. Volt, amikor egy 17 éves fiú ugrott le a 10. emeletről, mesélte akkor egy szemtanú.
Szörnyű volt a puffanás. Az emeletről az apuka leérkezett, akkor ő tartotta a fejét, és az instrukciók a mentősök részéről már az apukán keresztül érvényesültek. 8:30 magasságában, akkor már hullazsákban hevert itt a földön.
Az ingyenes és anonim lelkisegélyszolgálatot működtető Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány beszélgetéseiben évente több száz alkalommal merül fel az öngyilkosság gondolata, de előfordul, hogy az alapítvány ügyeletesének kell riasztania a mentőket az életveszélyben lévő fiatalhoz. A háborúhoz kapcsolódó szorongások és az egzisztenciális nehézségek mellett a családi és az iskolai bántalmazások, konfliktusok, az internetes zaklatások, illetve a párkapcsolati problémák állnak leginkább a tizenévesek depressziója és öngyilkossági kísérletei mögött.
A karvagdosás meg a depresszió az divatba jött. Csak egyszerűen unatkozik, és azt látja, hogy akkor ettől neki több követője lesz, meg népszerűbb lesz, és nem tudom eldönteni, hogy ő most tényleg boldogtalan, vagy csak még több figyelemre vágyik.
Mondta egy kamasz a Vendégháznál című műsorunkban, de mivel nem lehet tudni, hogy mikor komoly valakinek a szándéka, ezért mindig figyelni kell az árulkodó jelekre. És mert a tizenéveseknek nincsenek megfelelő megküzdési stratégiái, így segítséget is kell kérni az illető számára.
Még 8-ban az egyik legjobb barátom azzal fordult hozzám, hogy öngyilkos szeretne lenni, és megkért, hogy nem mondjam el senki másnak. Azt írta nekem Kata, megpróbáltam felvágni az ereimet. Nem tudtam, hogy élem még vagy sem, végül bejött iskolába, nem mondott semmit, csak orrommal eldugta a heges kezét. Nekem ez volt az a pont, amikor a szüleimhez fordultam. Eljutott az osztályfőnökünkhöz, aki felhívta a szüleit. Végül elkerült pszichiáterhez ő is, és ki is jött belőle, de azóta iszonyatosan haragszik rám, hogy én ezt elmondtam. Viszont én azt gondolom, hogy ha ezzel megmentettem az életét, akkor nem cselekedtem helytelenül.
Elsősorban persze a felnőtteknek, vagyis a szülőknek és a pedagógusoknak a feladata az odafigyelés és a segítségnyújtás, mondja dr. Vas Vera pszichológus.
Mindig megfigyelhető egyfajta viselkedésbeli és személyiségbeli változás. Általában jobban bezárkózik az illető fel, hogy olyan tevékenységekkel, amiket addig folytatott, különféle apró jelzéseket ad a családjának, vagy a környezetének azzal kapcsolatban, hogy fontolgat ilyesmit. Ilyenkor elég, ha egy meghallgató másikot tud lenni, ha segíthet akár csak néhány jó szóval, vagy hogy megpróbálja szakemberhez elirányítani az öngyilkosságot fontolgató szemét, vagy például nagyon fontos az, hogy léteznek lelki segélyvonalak, akiket épp ilyen helyzetben fel lehet hívni.
Azért is fontos a támogatás, mert a feldolgozatlan, negatív gyermekkori élmények, a testi-lelki bántalmazások felnőttkori személyiségzavarhoz, szenvedélybetegséghez és depresszióhoz is vezethetnek. Ennek az idős hölgynek az egész életét megkeserítette apja alkoholizmusa.
Édesapám bennünket villával kergetett, ostorral, nadrágszíjjal. A gyerekkori emlék egy életre szóló szorongásos depressziót is kiváltott, meg még a nővéremnél is. 17 éves korban már jártunk az idegosztályra, nyugtatókon éltünk. Sajnos még akkor nem volt egy családsegítő, meg ilyesmi.
És felnőttként sem keresett segítséget?
Gyógyszeres kezeléssel lehet ezt a szorongást csökkenteni, csak ez a tudatában mindig az embernek benne lesz. Sokszor még erre riad föl az ember éjszakánként, hogy ilyenekről álmodik.
És higgyék el, nem az öngyilkosság a megoldás.
Arra emlékszem, hogy a metrónak a lámpáját láttam az alagútban, akkor ugrottam beléje, és kész, elájultam.
Ez a hölgy sok évvel ezelőtt, nagyon fiatalon, családi problémák miatt ugrott a metró elé, de csodával határos módon túlélte, és azóta más ember lett.
Piti kis sérüléseim voltak, éppen hogy csak elhúzhatott fölöttem a szerelvény. Ez egy égi figyelmeztetés, hogy én ezt túléltem. Totálisan helyre billentett. Nagyon nagy gyávaság kell ahhoz, hogy az ember ne megoldást keresen, hanem elmeneküljön, minden elől elmeneküljön. Mert mindenre nem egy, hanem ezer megoldás létezik. És mindig van valaki, aki segít, akire számíthatok, akinek elmondhatom a gondolataimat. Valamit meg kell oldanom. Úgy érzem, hogy na, erre most nem vagyok elég erős, akkor szokott beugrani, és akkor úgy erőt ad, hogy dehogy is nem, hát azt is túléltem, hát ezt is meg fogom oldani. Mindenféleképpen a fényt látom.
Füredi Zsolt összeállítását hallhatták, és mi is együtt hallgattuk Baranyai Blankával, a Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány gyermekvédelmi programjának vezetőjével. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És itt több mindenre is reflektált így hallgatva ezt a felvezető riportot, például itt az utolsó történetre, hogy persze sok megoldás létezik, létezhet, de hogy ez egy nagyon beszűkült tudatállapot ilyenkor, amikor igen, egy ilyen döntés születik valakiben.
Igen, abszolút ez jutott eszembe hallgatva a hölgyet, hogy nyilvánvalóan, amikor ő meghozta azt a döntést ott, és akkor ő egy nagyon-nagyon beszűkült állapotban volt, és egyet sem látott azok közül, az utak közül, amiket utólag már említ, hogy ezer megoldás lett volna, de mi is ezt tapasztaljuk a lelki segélyvonalra telefonáló fiataloknál, hogy ott és abban a helyzetben az ő számára egy annyira kilátástalan, fájdalmas élethelyzetben van benne, amiből egyszerűen nem lát más kiutat. És azt is szoktuk mondani, hogy az öngyilkosságot fontolgató fiatalok nem meghalni akarnak, csak nem találják meg a megoldást az adott élethelyzetükre, nem találják a kiutat abból, és pontosan ebben tudunk nekik, mi felelős felnőttek segíteni, hogy ezekről gondolkodjunk közösen.
Ha már említette a segélyvonalat, akkor tisztázzuk azt, hogy kik hívhatják, és milyen számon, és igen, mikor.
A Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány a 116-111-es lelkisegély vonalon érhető el, éjjel-nappal anonim módon hívhatnak minket gyerekek és fiatalok 24 éves korig, és a 116-000-es telefonszámon pedig a felnőttek megkereséseit várjuk, akik aggódnak egy gyerekért, és szeretnének valakivel beszélgetni az adott helyzetről.
Melyik a gyakoribb? Gyerekek telefonálnak, vagy felnőttek?
Hát mi alapvetően ugye a gyerek lelki segélyként vagyunk ismertek, és ez is a fő feladatunk, hogy segítsünk a gyerekeknek, biztosítsunk egy olyan felületet, ahol bármikor meghallgatást találnak egy olyan felelős felnőttet, aki kíváncsi az ő problémájukra. Mi azt jelenti, hogy évente körülbelül 20 000 megkeresést kapunk a lelki segélyvonalunkon, illetve chat és e-mail felületünk is van, ahova a gyerekek írásban is fordulhatnak hozzánk.
Szeretném, ha reagálni egy másik részére a felvezető riportnak, amikor is egy lány számolt be arról, hogy az osztálytársnője vele osztotta meg azt a szándékát, hogy véget vet az életének, majd ez a lány úgy döntött, hogy bevonja a szüleit és segítséget kér tőle. Gyakori, hogy először értesülnek a kortársak valakinek az ilyen jellegű szándékáról, és a szülők tudják meg legutoljára?
Hát azt gondolom, hogy ez nagyon, nagyon gyakori jelenség. Most, hogyha már magára a kamaszkorosztályra gondolunk úgy általában, akkor is látjuk, hogy elsőként bármilyen nehézséggel vagy problémával valószínűleg a legjobb baráthoz, barátnőhöz, a kortársakhoz fognak fordulni, és nagy eséllyel, hogyha valamilyen nehézségük van, akkor a kortársak azok, akik először ezt észreveszik, vagy detektálják, hogy valami nincs rendben, valamiért nincsen jól a barátom, barátnőm, osztálytársam, és ezért nagyon fontos egyébként, hogy az osztályközösségekben, a gyerekek közösségeikben se legyen tabu az, hogy vannak mentális nehézségek, vannak pszichés betegségek, vannak olyan kutatási statisztikai adatok, melyek szerint egy osztályban átlagosan 7 gyerek érintett valamilyen mentális betegségben, és ezért fontos, hogy bekerüljön ez a téma az osztálytermekbe, a stressz, a megküzdés, a szorongás.
Egy 30 fős osztályban a 7 az nagyon-nagyon nagy szám.
Igen, abszolút. És egyébként mi kékvonalként igyekszünk segíteni a szakembereknek is ebben a témában. Tehát a weboldalunkon vannak olyan anyagok, óravázlatok, amik ezeket a nehéz témákat boncolgatják, tudnak a gyerekekkel közösen gondolkodni a pedagógusok ezekről a kérdésekről, illetve hát bekerül az, hogy fontos, hogy segítséget is kérjenek adott esetben a kékvonaltól is akár.
0639666 az SMS számunk, és egy vélemény erről a témáról az, hogy nagyon nem értek egyet azzal, aki gyávának nevezi azt, aki sajnálatos módon eljut oda, hogy legyőzze a legerősebb ösztönt, az élet ösztönét, s valóban megteszi azt, amivel sokan csak gondolatban játszanak. Egy másik hallgató pedig azt írja, hogy azért elgondolkodtató, hogy milyen a kapcsolatok minősége, ha nincs, akinek szóljon, hogy baj van. Közel sem gyávaság, csak egy mély kilátástalanság, ahol megoldást keresni sincs energia, és hát a biztonságos kapcsolatok hiánya is jellemzi ezeket az eseteket. Egyetért ezzel?
Teljesen egyetértek ezekkel a hozzászólásokkal. Főként, hogy tényleg azt látjuk, hogy ebben a beszűkült állapotban nagyon nehéz megtalálni a kapaszkodókat az érintetteknek.
Mindjárt rátérünk arra, hogy hogyan lehet eljutni eddig a beszűkült állapotig, de előtte megszólítanám Tibenszki Monilizát, a Felelős Szülők Iskolájának alapítóját. Jó napot kívánok!
Szép napot kívánom!
Baranyai Blanka említette, hogy hát nagyjából ma már egy osztályban 7 mentális problémával küzdő gyermekkel is találkozni. Milyen az önök rálátása erre a témára? Mi történik a mai serdülők lelki egészségével?
Hát sajnos ugye én kamaszkócsként is nagyon sokat dolgozom iskolákban is, egyéni foglalkozásokban is, szülőkkel és kamaszokkal is. Borzasztóan gyors a világunk, és borzasztóan nagy a teljesítménykényszer, amit részben az a digitális tér is rájuk tesz, amit ugye fogyasztanak, és bevallottan vagy nem bevallottan 8-10 éves kortól abszolút a közösségi médiában, ami válogatatlan nagyon sokszor, a tökéletesség mítoszát hozza ugye a sok-sok filterezett képpel, a csodálatos, és valójában kicsit elérhetetlen eszményképekkel. Tehát amíg egy régebbi időszakban poszterekkel volt le a fal, és példaképekről, és ilyen, nem is tudom, ikonokról beszéltünk, addig mindig mindenki elérhető látszólag, valójában meg borzasztó nagy gap, és borzasztó nagy távolság van a jelenlegi életében a fiataloknak, és a vágyott életében, és nagyon sokszor ez önbizalomhiányhoz vezethet, ahhoz, hogy nem vagyok elég jó, egy megfelelési kényszerhez, és természetesen sajnos bejön az is, hogy mikor lehet valaki karrierben jó, sikerben jó, akár csak egy felvételit is be kell, hogy hozzak, és itt meg sajnos a szülői felelősséget is, mert hogy nem akkor szerethető egy gyerek, hogyha valamit elér, hanem önmagában azért, mert a gyermekünk, és ezt szét kell szárazni. Sokszor vannak problémák, nyilván tanulási nehézségek, és amikor azt érzi magáról egy fiatal, egy kisebb kamasz, nagyobb kamasz, hogy ő nem elég jó, hogy ügyetlen, hogy béna, hogy nagyon sokszor cetlizünk, hogy figyelemzavaros, akkor elkezd azon gondolkozni, hogy van-e értelme egyáltalán annak, hogy ő küzdjön, hogyha állandóan falakba ütközik. És szerintem az egyik legfontosabb az, hogy beszélgetni tudjunk. Nyilván ennek az elsőleges terepe a család, ahol le lehet tenni problémákat, vagy egyáltalán meg lehet beszélni, és én is nagyon egyetértek azzal, hogy a tabusítás az egyik legrosszabb irány, mert hogyha ezt be lehet hozni a családba, akkor nagyon jó. Nyilván nagyon nehéz, mert olyan 10-12 éves kortól bejön a kortárs orientáció, és valójában nem a családban, hogy a szülői közegben fogja megosztani a problémáit, hanem a társaival. Épp ezért igen, nagyon fontos, hogy lehessen látni, hogy hol lehet segítséget kérni, milyen stresszkezelési technikánk vannak, hogyan lehet egy-egy pánikot, egy-egy szorongást oldani, és igen, van egy pillanat, amikor a szakemberhez kell fordulni.
És ezen a ponton én pedig Baranyai Blankához fordulok, a Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány gyermekvédelmi programjának vezetőjéhez, de Tibenszki Monilisát arra kérem, hogy maradjon még velünk. Hogyan lehet eljutni abba az állapotba, hogy már nem lát valaki maga előtt más lehetőséget, csak azt, hogy véget vet az életének?
Hát ez egy nagyon komplex folyamatnak a vége. Nagyon sokszor hallunk erre ilyen leegyszerűsítő magyarázatokat, hogy iskolai bullying miatt, vagy éppen családon belüli bántalmazás miatt, de ezek általában összeadódnak, és rengeteg olyan helyzet van annak a gyereknek az életében, amiben nem kapott segítséget. Nagyon ritka az egyébként, hogy a gyerek nem jelzi valamilyen módon, hogy ő segítségre szorul. Tehát azt gondolom, hogy ez egy tévhit, hogy az öngyilkosságnak nincsenek előjelei az öngyilkossági szándéknak. Mi nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy kamasz gyerekek, fiatalok akár burkoltan, humorba ágyazva kimondanak mondatokat, tehát, hogy már egy ilyen fél mondat is, hogy így nincs értelme tovább élnem, bár csak holnap fel se kellene kelnem.
Tehát ha valaki bár egy ilyet mond, akkor kezdjünk el aggódni, és jobban
odafigyelni. Én azt gondolom, hogy ezeket ne hagyjuk elmenni a fülünk mellett, mondjuk főleg, hogyha vannak más tényezők is, vagy azt látjuk, hogy visszahúzódóbbá vált a gyermekünk, vagy az osztályunkban lévő gyermek, mindenféle magatartásbeli hirtelen változás az lehet ennek a jele, és hogy ezekre a mondatokra reagáljunk, kérdezzük meg, mondjuk el, hogy most én ezt meghallottam, és aggódom érted. Mit jelent ez neked? Vagy hogy is, hogy érzed magad most ebben a pillanatban? Mióta vannak ilyen gondolataid? Hogyha ezeket a kérdéseket már felmerjük tenni, az egy jelzés annak a gyereknek arra, hogy kíváncsiak vagyunk rá, hogy mi történik most benne, kíváncsiak vagyunk arra, hogy mik azok a nehézségek, amikkel ő szembenéz, és azáltal egy utat nyitunk neki, hogy tudja ezeket kimondani, mert ezek a gondolatok azon túl, hogy tabusítva vannak, így általában a társadalomban, de magában a fiatalban, gyerekben egyfajta szégyenérzettel is vegyül. És hogyha azt kapja a környezetétől, hogy erről szabad, lehet beszélni, kimondhatóak ezek az érzések, és én itt vagyok és meghallgatlak, az az első lépés ahhoz, hogy egyáltalán ő jobban tudjon lenni.
Ez nem javult az utóbbi években? Tehát többet beszélünk a mentális betegségekről. Talán a pszichológus intézménye is elfogadottabbá vált. Kezd lekerülni róla az a bélyeg, hogy csak a bolondok járnak pszichológushoz, amely sajnos éveken át élt a magyar társadalomban is. Tehát emiatt nem jut el nagyobb tudatosság a gyerekekhez, hogyha van valami gondom, nem érzem magam jól lelkileg, akkor
akkor az normális, mert más is érezhet, így és beszéljek róla?
Azt gondolom, hogy jó úton vagyunk, tehát nagyon sokszor beszélünk ugye a közösségi médiának a negatív hatásairól, de azt is látjuk, hogy azért ezek az üzenetek is jelen vannak a közösségi médiában, ami abszolút egy pozitív dolog, hogy a gyerekek hallják ezt, hogy ezekről a dolgokról szabad ér beszélni, és jó, hogyha ezek kimondhatóak lesznek. Tehát, hogy van egy ilyen tendencia, de azért mi a lelki segélyvonalon a mai napig nagyon sok olyan megkeresést kapunk, ahol mondjuk a gyerekek arról számolnak be, hogy ők jelezték, hogy nincsenek jól. Ők jelezték, hogy szeretnének pszichológusi segítséget kapni, és mégis a szülők ott úgy reagáltak, hogy ezt elbagatelizálták, nem kértek számára segítséget, és pontosan azért, mert féltek a környezet reakciójától, mert azt gondolják sokszor a szülők, hogy akkor valamitben én hibáztam esetleg, valamit én nem csináltam jól, tehát rögtön bekapcsolnak olyan elemi félelmek, amik miatt nem merünk segítséget kérni. És egy gyereket azért soha nem szemlélhetünk önmagában egyedül, tehát egy mentális betegség probléma, az soha nem csak a gyereknek a problémája, hanem az a tágabb környezetének is, és a gyereknek ez egyfajta tünete, reakciója arra, hogy valami nincsen rendben a családban, nincsen rendben az iskolában, valamire ez egyfajta tünete, reakció.
Azt nagyon jó hallani, megnyugtató hallani szülőként is, hogy ezekben az esetek nagy részében igenis segítséget kérnek. Tehát van előjele annak, hogy akár öngyilkos szándéka legyen valakinek, és ez nem egyik napról a másikra alakul ki, hanem hosszú hónapok, akár évek alatt, a nem odafigyelés miatt, a problémákról nem beszélés miatt alakul ki. Tibenszky Monilizához fordulnék, a Felelős Szülők Iskolája alapítójához, hogy a szülőknek milyen jellegű segítséget tudna adni, nyújtani, vagy tanácsot adni, nyújtani ilyen helyzetekben. Tehát azt már hallottuk, hogy elbagatelizálni sosem szabad egy gyermek problémáját.
Ezzel nagyon-nagyon egyetértek, és itt az első talán a szülői önismeret, amit behoznék, hogy azt hátra tudjuk tenni, hogy valóban ez, amikor a gyerek kap egy diagnózist, kimondottat, vagy csak ilyen megérzés szintűt, akkor elkezdünk azon gondolkozni, hogy mi mit hibáztunk, és hogy nincs ezzel semmi baj, tehát mindenki hibázhat, és azt gondolom, hogy pont ezt kell felülírni a társadalmunkban, magunkban is, és a gyerekekben, hogy hibázni ér, és a hibákból lehet tanulni, és tovább lehet lépni. Szerintem, amit nagyon-nagyon hangsúlyoznak, és hosszú évek óta, mióta a Felelős Szülők Iskoláját vezetem, egy fantasztikus szakmai csapattal, pszichológusokkal, pedagógusokkal, mindannyian egyetértünk abban, hogy a kommunikáció, a megfelelő platformok, az együtt gondolkodás, ha úgy tetszik, a felelősség megosztás is nagyon fontos. Tehát, hogy nagyon sok időt töltenek ugye a gyerekek az iskolában, 6, 7, 8, 9 órát, félelmetesen sokat. Nagyon sokszor adott esetben egy pedagógus, egy tanár, egy szociális segítő, egy iskolapszichológus tud segíteni, látja az ottani működését. Hogyha mondjuk markánsan eltér az otthoni vagy az iskolai, még ez sem feltétlenül intőjel, ugyanis más közösségben van, máshol adja ki az érzéseit. Tehát attól nem kell megijedni, hogyha otthon egy gyerek sokkal nagyobb szájú, sokkal visszabeszélőbb, sokkal attól lehet, hogy igen, hogyha eddig ő egy nagyon extrovertált, beszédes valaki volt, és hirtelen elcsendesedik, elvonul, nem egy napra, nem egy-két órára, hanem folyamatosan bezárkózik, izolálódik. Tehát én azt gondolom, hogy a párbeszéd az egyik, ami legfontosabb. A szülők egymás között, a család is nyilván fel lehet ajánlani a segítséget. Lehet, hogy ahogy ez előbb említettem, a kortárs orientáció miatt ez a szülők felől nem elfogadható, viszont amikor látjuk azt, hogy akár egy edzővel, akár egy pedagógussal, akár egy segítővel tud kapcsolódni a gyerek, akkor adjunk teret. Ez nem a szülői, hogy is mondjam, kudarc, hogy eljutottunk 10-12 éves korig, és velünk már nem akar beszélni, a gyerek vissza fog térni. Egy bizalmi kapcsolatra van szükség, egy jelenlétre, egy pszichológiai háttérre, ahol azt a stratégiát alkalmazunk, hogy csapatba játszunk. A csapatban vannak szakemberek, vannak pedagógusok, vannak barátok. Én nagyon-nagyon javaslom, hogy minden szülő, akinek kis nagy kamasza van, nyissa meg az ajtót. Tehát, hogyha van rálátásunk arra, hogy egy gyerek a saját közösségében hogy van, ha van közössége, és ez is egy nagyon nagy felkiáltójá, ha vannak társak, ha van megosztó közeg, akkor én azt gondolom, hogy ott is sokkal könnyebb ebben, ha már csak kibeszéli a problémáit, ha át tudják ezt beszélni, az is nagyon sokat segít. Nyilván vannak redflegek, amikor viszont szükség van arra, hogy stresszkezeléssel foglalkozunk.
Van, amikor nem elég a kortárs kapcsolatok szerepe és a család szerepe is. 0639666, megszakad a szívem a mai kamaszokért, írja egy hallgató. Egy munka és pénzorientált társadalomban frusztrált, egóalapú társas problémákkal küzdő, válás közepén lévő szülőkkel hatalmas elvárások között léteznek, közben a digitális tér beszívja és manipulálja őket. Nagyon nehéz árral szemben úszni, de muszáj. Nekem két kamasz gyermekem van, kiegyensúlyozott, boldog emberek, de rengeteg befektetett energia gyümölcse. No, hát én azért hozzátenném, hogy a szülőket sem irigylem ebben a világban, boldog, egészséges, mentálisan egészséges gyermekeket nevelni, és azért hívjuk fel a figyelmet arra, hogy nem kell mindent a szülőnek megoldani, mert van az a pont, amikor nem fogja már tudni a gyermek problémáját megoldani. Melyik az a pont, amikor segítséget kell kérni?
Hát azt gondolom, hogy sok ilyen pont lehet, amikor fontos segítséget kérnünk. Tehát amikor azt látjuk, most tényleg rengeteg olyan helyzet van, de amikor azt látjuk, hogy a gyerekünk szorong fél közösségbe menni, nem érzi jól magát az iskola közösségben, akkor jó, hogyha ott is keresünk segítséget. Tehát az iskoláknak feladata ezekkel a helyzetekkel foglalkozni, az osztályfőnökkel, az iskolapszichológussal, az iskolaigazgatóval együtt tudunk működni, együtt tudunk gondolkodni például ezekben a helyzetekben. De hogy visszatérjek arra, hogyha egy gyerek már halálvágyról beszél, arról, hogy nem bírja tovább az adott helyzetet, akkor pedig fontos, hogy tényleg mögé nézzünk ennek. Tehát nagyon sokszor kezeletlen serdülőkori depresszió is lehet ennek a hátterében, ahol fontos az, hogy szakszerű pszichiátriai segítséget is kapjon az a gyermek, hogy megtörténjen az ő kivizsgálása, és ezzel együtt pedig elinduljon az ő terápiás folyamata. És nem csak a gyerekkel kell ilyenkor foglalkozni az ellátórendszernek, hanem az egész családdal, hogy a családi rendszer is jól tudjon ezekre a nehézségekre reagálni, esetleg tudjon a működésén változtatni, hogyha valami ott ment félre, és emiatt nincsen jó az adott fiatal, az adott kamasz, de hát ebben pedig az a nehézség, hogy nagyon sokszor beszélünk arról, hogy a kamaszok nincsenek jól, a fiatalok nincsenek jól, de hogy ehhez hozzájárul azért az is, hogy az ellátórendszerünk az nem tud megfelelő válaszokat adni.
Ilyenkor mi a sorrend? Tehát, hogyha valaki úgy érzi, hogy a gyermekének pszichológusra van szüksége, akkor hová tud fordulni?
Hát alapvetően az iskolákban kellene, hogy legyen iskolapszichológus.
De nincs mindenhol.
Nincs mindenhol, illetve rendkívül túlterheltek. Tehát átlagosan egy iskolapszichológusra közel 8000 gyerek jut. Tehát rengeteg. És az ő feladatuk nem az akut helyzetekben való segítségnyújtás, hanem pont, hogy a prevenció lenne. De hát azért gondoljunk bele, hogy 8000 gyermekért felelve maga a prevenciós munka is egy kicsit nehéz. Plusz ugye náluk landolnak azok a helyzetek, amik már nem a megelőzés helyzetei, hanem pont, hogy már egy folyamatot kellene elindítani egy gyerekkel.
Tehát, ha nem az iskolapszichológus, akkor hová fordulhat?
Tehát alapvetően van az iskolapszichológus, mint egy személy, akihez lehet fordulni. Vannak pedagógiai szakszolgálatok, ahol dolgoznak szintén klinikai szakpszichológusok is, ide is lehet fordulni. Vannak ambuláns gyermekpszichiátriai ellátások, oda is lehet fordulni. Van a családsegítő, gyermekjólét és családsegítő központok, ahol szintén dolgozik, vagy éppen üres a státusza, de hogy ezeket a és ezért is rendkívül nehéz a családoknak tényleg, mert az ellátórendszer annyira széttagolt és annyira esetleges, hogy az adott faluban, városban van-e megfelelő ellátás a gyermek számára.
Az önök telefonszámát kérem mondjál még egyszer, tehát a kék vonal telefonszámát.
116-111-es telefonszámon érnek el minket a gyerekek és a fiatalok.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Baranyai Blankát, a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány gyermekvédelmi programjának vezetőjét hallhatták. Telefonon pedig Tivenszky Móni Liza, a Felelős Szülők Iskolájának alapítója csatlakozott hozzánk.
12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
Hú, de sápat vagy, már megint hosszú volt az éjszaka.
Á, korán fekszem, nem iszom, nem dohányzom, mégis fáradt vagyok, fáj a fejem egész nap.
A vasad rendben van?
Bizony, ezek a vashiány tünetei is lehetnek. Töltse fel szervezete vasraktárát. A Ferretab Forte Plus C3 hatóanyaga, a vas 2 fumarát, a folsav és a C-vitamin közös erővel segítik a vasraktárak feltöltődését. Ferretab Forte Plus C. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa le beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét. Ferretab.hu.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két koncertnek is otthont ad szeptember 10-én a Doknányi Ernő Zenei Központ. 18 órakor a Fiatal Művészek pódiumán Lugosi Dániel Ali klarinét, Bánkövi Bence Gordonka és Szabó Marcell zongora művész várja önöket Beethoven, Brahms és Bruch triókkal. 20 órakor pedig Mozart évfordulós programjának keretében Iván Tímea hegedül, Juhász Barna brácsázik, Pibon Gabriella fuvolázik és Szabó Péter gordonkázik. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Reklámot hallottak. Napközben, napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
10 óra van, jó napot kívánok, én Gécsek Tóth Enikő vagyok, és 12:30-ig számítok a figyelmükre. Hogy milyen témákkal? Azt a hírek után mondom.
Jó napot kívánok, önök a Kossuth Rádiót hallják, a szerkesztő Balogh Zoltán, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Halálos áldozatai is vannak az éjszakai orosz és ukrán drón támadásoknak. Újrakezdte a magyar vízumkérelmek feldolgozását. Az Egyesült Államok és este hideg front érkezik esővel, széllel. Halálos áldozatai és sebesültjei is vannak az éjszakai orosz és ukrán drón támadásoknak. Ukrajnában az orosz csapásokban legalább 5 meghaltak, 2 civil egy ukrán-moldovai határátkelőnél, egy nő Herszonban, 2 Kijev megyében vesztették életüket. Oroszországban 4 ember, köztük egy gyermek is meghalt, 29 megsebesültek a Fekete-tengeri Novorosszijszk kikötőváros elleni ukrán drón támadásban. Az orosz védelmi minisztérium szerint éjszaka csaknem 600 ukrán drónt semmisítettek meg. Nincs infrastruktúrális akadálya az orosz energiától való függőség csökkentésének. A többi közt erről is beszélt Holoda Attila a Kossuth Rádió műsorában. Az energetikai szakértő szerint a meglévő vezetékeket kell lefedni új kereskedelmi portfólióval. Hozzátette, arra számít, hogy a magyar kormány megpróbál alkut kötni az Európai Bizottsággal, hogy elhalaszthassa az Oroszországgal meglévő 2036-ig szóló gázszerződés megszüntetését. Újrakezdte a Magyarországról és Lengyelországból beadott bevándorlási vízumkérelmek feldolgozását az Egyesült Államok. A Fehérház utasítása szerint a két országban benyújtott kérelmek elsőbséget kapnak, míg más országokra vonatkozóan továbbra is fenntartja a vízumkiadás átmeneti szüneteltetését. Washington januárban függesztette fel a tartós letelepedést célzó vízumok feldolgozását 75 ország esetében, ahol a pályázók szerintük nagyobb eséllyel szorulnak majd állami támogatásra. Szigorúbb elvárásoknak kell megfelelniük a reklámjaikban környezetbarát terméket hirdető cégeknek. Szeptember 27-től tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak számít olyan fenntarthatósági címke feltüntetése, amely nem alapul valamilyen tanúsítási rendszeren. Azok a vállalkozások, amelyek ezt nem tudják igazolni, szankciókra számíthatnak a versenyhivataltól. Ismét megrendezik a Teszed önkéntes szemétszállítási akciót, október 12-e és 18-a között. A program célja az illegálisan lerakott hulladék összegyűjtése és a helyi közösségek bevonása a környezetük megtisztítására. Az országos akcióra szeptember 22-ig lehet jelentkezni. Sűrűbben és nagyobb kapacitással jár a H7-es Héva hétvégi atlétikai világdöntő miatt, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Pénteken délután 7-8 percenként, este, valamint szombaton és vasárnap 10 percenként közlekednek majd a szerelvények, a megszokott 3 helyet 6 kocsival. Egyes késő esti vonatok kapacitását is növelik, a többi között Székesfehérvár, Veszprém, Füzesabony és Szolnok irányába. Eloltották a tegnap este keletkezett tüzet a Hortobágyi Nemzeti Parkban. Egyek külterületén, mintegy 50 hektáron nádas, cserjés, bokros, bozótos terület kapott lángra. A tűzoltók napközben folytatják a hajnalban felfüggesztett utómunkálatokat. Délutántól a nyugati megyékben záporokra, zivatarokra számíthatunk, estétől már keleten is lehet eső, északnyugaton viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben 30-35, este 20-28 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel egy óra múlva 11 órakor jövünk itt a Kossuth Rádióban.
Műsorajánló.
Szóda. Pezsgő kultúra. Könnyed beszélgetés kulturális eseményekről, alkotásokról. Tippek és ajánlatok, élő bejelentkezések és helyszíni tudósítások. Friss kulturális magazin minden hétköznap 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
Napközben, napközben.
A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
10 óra múlt 5 perccel, jó napot kívánok, én Gécsek Tóth Enikő vagyok. Mi történik, ha elromlanak a használati eszközeink? Érdemes-e megjavítatni a konyhai robotgépet, a hajszárítót, vagy éppen az esernyőt? Augusztus végétől egyszerűbbé és olcsóbbá vált a hibás készülékek helyreállítása. Hogyan változnak az elektronikai eszközökre vonatkozó szabályok? Perceken belül kiderül. 10:30 után pedig a 35 éves Budapest Borfesztivállal és a kulturált borfogyasztással foglalkozunk, és azzal is, hogy mit tegyünk, ha kullanccsal találkozunk, mert amilyen kicsik, olyan veszélyesek.
Egyszer 106 kullancsot is kiszedtem magamból egy nap a vértesben. Egy gyufaszál, amelyet megnyal az ember, körbeforgatja, megöli a kullancsot, a benne levő foszfor, és kijön.
Már nem csak az erdőben, hanem a városi parkokban is megjelennek a kullancsok. Fontos a védekezés és a rovarok terjesztette súlyos betegségek megelőzése. 11 óra után térünk ki erre a témára. Tartsanak velünk továbbra is. 0639666 az SMS számunk. Augusztus végén új, szigorúbb és a fogyasztókat jobban védő szabályok léptek életbe a háztartási gépek és elektronikai eszközök javítására vonatkozóan, hogy egyszerűbbé és olcsóbbá váljon a hibás készülékek helyreállítása. A szerkesztő Pilisi Csenge összeállítása.
Maga szereli meg a háztartási eszközöket, vagy elviszi mesteremberhez?
Hát szétszedem, megnézem, amit meg tudok javítani, azt megjavítom.
Mi az a, akár összekhatár?
A motorcsere van akkor, hogyha villamossági probléma van, ahhoz nem az szakmám.
És ha baj van, akkor tudja, hogy hova lehet fordulni, kihez lehet fordulni? Hát, vagy szakember?
Kis vannak, felújítják.
És érdemes ezeket a háztartási gépeket akár megjavítatni, ha van hol, vagy inkább egyszerűbb kicserélni, és mondjuk venni egy újat?
Hát már stílus jött be a hölgyeknél, hogy fejezetten akkor lecseréljük. Egyszerűbb azt mondja, ne kívódjunk vele.
Azt mondják, hogy már nehéz olyan alkatrészt találni, lehet, vagy nem is lehet már, bizonyos alkatrészeket nem gyártják.
Igen, mert bizonyos 5-10 év szerintem elmennek, és akkor már azt mondja, hogy neki már nem ki lesz, hiába lesz felújítva, hanem akkor vegyünk egy újat.
Látom, egy porszívó van a kezében, most javítatta meg?
Igen, igen, és aprócseprő vagy nagyobb problémát is megoldanak. Háztartási gépek teljes széles választéka.
Szerintem nem ez az első, nem. Amit már hozott javítatni.
Nem, nem. Mosógép volt, amiben segítettek, akkor a porszívó már nem egy, hűtőgép alkatrészek meg mosogatógép.
Akkor ha valami elromlik, akkor inkább elhozza első körben megjavítatni, utána igen, vesz, igen. Ha már nincs más, akkor
igen,
újat.
És általában jó 15-20 évig tartanak a háztartási gépeim, mert igyekszem úgy használni, karbantartani, tisztítani, hogy az tartson sokáig.
És miért jó ez, hogyha az ember próbálja megőrizni hát, ezeket az eszközöket?
Ne szemeteljünk, ne dobjuk ki. A környezetünk védelmében igyekszünk, amennyire csak lehet nem a szemetet halmozni. Főleg ezeket a veszélyes hulladékok, amik végül is ezekben a gépekben vannak.
Mi van azokkal az eszközökkel, amiknek már nincs, vagy már nem gyártják az hozzávalói?
Nehezebb, de ők még tudnak megoldást, vagy olyan alkatrészt keresni szétbontottból, amivel még tudnak segíteni. Ha már ők sem tudnak, akkor tényleg cserélik el.
És olcsóbb így egyébként megjavítatni, mint újat
venni? Igen, mindenképpen. Mindenképpen jobban megéri.
Most mit szerelnek, mert látom, hogy nagy munkában vannak, ugye Cseh István?
Most a 35-39 fokos melegben a hűtőgépek, tehát sajnos a terheléseket nem biztos, hogy bírják. Ezek a készülék a 32-35 fok hőmérsékletre voltak tervezve, hát bizony most már egy kicsit fölötte vannak, és néha meg még nincsenek is karbantartva, nincsenek leolvasztva, nincsenek olyan helyre téve, ahol szellőzés is lehetősége lenne, és bizony néha elromlanak.
Mik a tipikus hibák? Vannak egyáltalán olyan alkatrészek, amiket ki lehet cserélni?
Minden minden alkatrészt ki lehet cserélni, csak a jövedelmezőségi rátája határozza meg, hogy szabad annyit ráfordítani egy-egy régebbi készülékre. Jelesül a hűtőgépeknél is azért 8-10 éves vagy 15 éves ciklusokban a hűtőgázok környezetbarátabbakba várnak, és hát az egyik nem cserélhető a másikkal, és innentől, ha a kompresszorja vagy egy nagyobb kalorikus elem tönkre megy, akkor bizony elgondolkodható, és akkor itt javaslom azt, hogy mindenki kérjen árdíjszabást, árajánlatot, mert könnyen mellé lehet fogni.
És van egyébként olyan alkatrész, amit már esetleg nem is gyártanak?
Hogyne, a mostani jogszabályok értelmében 10-12 évig van a ellátási kötelezettsége a garanciaviselőknek, bár a kereskedők néha egy másik termékpalettára átteszik azokat az alkatrészeket, amik későbbiek folyamán még javításhoz eszközölhetők, de már nem minden alkatrészt csökken 10-12 év után a javíthatósága a készüléknek.
Azért látok én itt mást is, mi mindent hoznak ide?
Tulajdonképpen a vasalótól, a mosogatógéptől a szárítógépig, ami manapság ez egy trend lett a szárítógépeknek, tehát egyszerűen egy szárítógép azért elromlanak, mert nagy igénybe vannak véve a mosógépek.
Most többen vagy kevesebben hozzák javítatni a készülékeiket? Mi a tapasztalatuk, hogy inkább elhozzák a használatot megjavítatni, vagy vesznek egy újat?
Tulajdonképpen az elmúlt két évben az árak meglendültek. Nagyon sok esetben tehát a családok elgondolkodnak rajta, hogy javítassák-e. A szerelőnek a felelőssége, hogy tulajdonképpen tisztességes árajánlattal és hosszú távon mondjon egy javaslatot, hogy szabad javítani a készüléket, vagy pedig megérett a cserére. Én azt szoktam mondani, hogy 8-10 éves készülékek még annyira stabilak, hogyha egy természetes elhasználásból csapágy probléma vagy szivattyú probléma van, azokat érdemes javítatni, de az új készülékeknek 15-20% javítás fölött kérjenek árajánlatot, tehát ne vegyenek zsákba macskát.
Jogi rovatunk állandó vendége pedig dr. Kator Zoltán ügyvéd. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Na, talán kezdjük azzal, hogy eddig hogyan is volt, hogyha valamilyen készülék meghibásodott, akkor hogyan érvényesíthettük a jogainkat?
Pontosan ugyanúgy érvényesíthettük, ahogy ezek után is, de egy kicsit nézzünk fogalmi szempontok alapján a témakörbe, mert itt bizony szigorú fogalmakat kell használnunk. Az első ilyen fogalom a fogyasztó. Tehát amiről ma fogunk beszélni, ez a fogyasztók védelme, és az ebben bekövetkezett változások. Ki a fogyasztó? Aki a szakmája, az önálló foglalkozása, üzleti tevékenysége körén kívül jár el, és magánember, tehát természetes személy a jog nyelvén, tehát cégek közötti jogviszonyokról most nem beszélünk. A másik kulcsfogalom a mai beszélgetésünkben a hibás teljesítés. A hibás teljesítés azt jelenti, hogy a szolgáltatás tárgyában, tehát az áruban, a teljesítés időpontjában nincsenek meg azok a tulajdonságok, amiket vagy szerződésben, vagy jogszabályban meghatároztak.
Ez azt jelenti, hogy a terméket, amikor megveszem, már akkor nem jó?
Már akkor hibás. Az, hogy nem jó, ugye ez egy olyan
nem
kifejezés.
Nem fogok tudni sosem ennyire pontosan fogalmazni, úgy érzem.
Azért nagyon fontos ez, abszolút nem a kötözködés céljával, mert ugye ha hibás, attól még úgymond lehet jó, csak adott esetben, amit a jogszabály előír, vagy amire a vevő használni akarta, annak nem felel meg. Tehát ezért hibás ez a szolgáltatás, ha tetszik, ilyenkor szerződésszegés következik be, tehát ez a hibás teljesítés, ez egy kulcs kifejezés ma délelőtt ebben a rovatban, és ugye a kellékszavatosság a következő, ugyanis a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. Ez a kellékszavatosság egyébként, jegyzem meg, csak viszterhes szerződések esetén működik, ez azt jelenti, hogy ellenértéket fizetünk, tehát klasszikusan vételárat, tehát például egy ajándékozás esetén ez így ebben a formában nem működik. Tehát a kellékszavatosság ugye egy helytállási kötelezettség, hogy még egyszer a jogszabályban, illetve a szerződésben megállapított követelményeknek a szolgáltatott áru megfelel. Mi történik, ha nem felel meg? Ugye ebben az esetben vagy kijavítást, vagy kicserélést kérhet a fogyasztó, ez az első lépcső, második lépcsőben pedig arányos árleszállítást, vagy elállási jogot gyakorolhat, tehát ez a négy lehetőség van, ezt egyébként a polgári törvénykönyvben találjuk meg.
És ennek van egy időbeli határa, gondolom.
az van jogszabály alapján, csak itt nagyon kell figyelni már, hogy milyen árucsoportról van szó. Tehát két fogalmat kell még megnéznünk, az egyik tehát a kellékszavatosság, amit már néztünk, a másik pedig a jótállás, a harmadik fogalom, vagy a második, ha tetszik, az a garancia, de a garanciát intézzük el azzal, hogy jogilag ez a kifejezés nem nagyon értelmezhető. Általában a kellékszavatosságra is használják, és a jótállásra is használják a hétköznapi nyelvben, tehát itt ezt egy picit hanyagolni kellene, és el kellene felejteni. Mi a jótállás? A jótállás azt jelenti, hogy vagy a jogszabály, vagy a felek, a gyártó alapvetően egy plusz időszakot vállal, és ebben az esetben, ebben az időszakban köteles helytállni a hibás teljesítésért, viszont ami itt nagyon-nagyon fontos, hogy a teljes időszakban abból kell kiindulni, jogi nyelven azt kell vélelmezni, hogy a termék hibás volt. Ugye alapesetben hogy áll a jog valamihez? Ha én állítok valamit, nekem kell bizonyítani. Kellékszavatosság esetén, ez klasszikusan egy év, nem ebből indulunk ki a fogyasztók érdekében, hanem abból, hogy az áru a szolgáltatáskor hibás volt. Jótállás esetén, azért, mert nagy értékű a szerkezet, a tárgy, az áru, ezért vagy maga a jogszabály fogja elrendelni ezt a kötelező jótállást, vagy annyira bízik a gyártó a saját termékébe, hogy ő maga hosszabb időszakra vállalja ezt a kötelezettséget. Tehát ez a kettő közötti különbség a kellékszavatosság és a jótállás között.
Kérdezhetek közben, vagy még mindig folytatódik ez a gondolatmenet?
Mi változott?
Mi változott, igen, de azt is szeretném megkérdezni, mielőtt a mi változott részre rátérünk, hogy eddig most arról beszélünk, hogyha a készhez kapom a terméket, akkor van hibája. De mi van akkor, hogyha bizonyos időn belül romlik el az az adott termék, és itt jön képbe a javítatás, vagy a csere kérdése. Tehát nem a készhezvételkor van hibája, hanem később derül ki, mondjuk egy-két hónap múlva.
Ugye a készhezvételkor, akkor van egy 3 napos határidő, amint túl 8 napon belül ki kell cserélni az árut. Tehát ez megmaradt, ugye ez tulajdonképpen a forgalmazó kötelezettsége, ugye az üzletnek a kötelezettsége. Tehát ez egy másik eset. Viszont itt ebben az esetben a kellékszavatossági időszakon belüli időszakról beszélünk, ami gyakorlatilag nem változott, viszont nézzük meg, hogy mégis mi változott a hibás teljesítéshez képest. A gyakorlatilag nem változott, azért mondtam, mert ugye mi volt eddig a logika? Tehát a július 31, illetve augusztus 1-i időponthoz képest. Ugye van egy hiba, ebben az esetben kijavítják a terméket, és a jogviszony ugyanott folytatódik, ahol a javítás előtt volt, hogyha nem lehet kijavítani, akkor cserélik a terméket. Na, ehhez képest a folyamat maga gyakorlatilag nem változott. Hanem az az újdonság, hogyha bekövetkezett a hiba, és a javítást választod, és nem a cserét, ebben az esetben plusz 12 hónap szavatossági időt kapsz a javítást követően. Tehát magyarul, nyilván, ha a javítás észszerűen nem működik, akkor továbbra is csere vagy visszafizetési kötelezettség áll fenn. Tehát az újdonság micsoda? Az, hogy lehetőség szerint javítass, és ne cserélj.
Tehát ez egy környezetbarátabb jogszabály, mint az eddigiek.
Így van, abba az irányba tereli a fogyasztót, hogy lehess a józanul javítható terméket lehetőség szerint a hibás teljesítésre vonatkozó kellékszavatossági időszakban is inkább javítassa, mint cseréli, de nem rövidíti meg a jogszabály a fogyasztó jogait, tehát nem tilt, nem von vissza, nem mondhatja, hogy nem mondja, hogy nem cserélhetsz, hogyha javítható, csak azt mondja, ugye itt mérlegelni kell, hogy milyen a hiba jellege, csak azt mondja, hogyha javítatsz, például kétes esetekben, ebben az esetben kapsz 12 hónap szavatossági időt pluszban.
SMS támunk 0639666, hogyha van kérdésük a témában, írhatnak, illetve dr. Kator Zoltán ügyvéd
fél 11 előtt néhány perccel át fog fáradni a telefonokhoz, hívható majd élőben, és el tudja mesélni, vagy legalábbis az önök problémás kérdéseire válaszokat próbál adni. Két telefonszámot mondok, ezeket majd később megismétlem még. 061-759-5200, illetve 0630-759-5200, tehát majd hamarosan egy olyan bő 7-8 perc múlva hívható lesz ezen a számon. Milyen termékekre vonatkozik ez a szabályozás?
Tehát a kulcspont az az, hogy van egy új önálló javítási szabályozás. Ez a bizonyos 114/2026-os kormányrendelet. Ez egy teljesen új rendelet. Miért most? Azért, mert az Európai Unió irányelveinek kellett megfelelni, tehát ez egy uniós szintű szabályozás, aminek majd egy év múlva egyébként egy egységes adatlapi rendszere is van. Erről most nem beszélnék, mert még nem működik. Egy év múlva meg majd esetleg visszatérünk rá. Még az is lehet, hogy addig valamilyen szinten módosul, tehát ezt most hagyjuk. De a lényeg, hogy a hibás teljesítés körén kívüleső javítási kötelezettséget írja elő. Tehát azért kellett felvezetnünk a hibás teljesítést az előbb, hogy mereven tudjuk szétválasztani, hogy ebben az esetben nem arról van szó, hogy hibásan teljesített, hiszen eltelt ez a bizonyos kellékszavatossági időszak, hanem a szolgáltatás időpontjában is ez egy kulcs időpont, megfelelő volt a termék, szerződésszerű volt a teljesítés, de az időszak vége után a termék meghibásodott. Mi volt eddig? Gyártói logika? Ne cserélj, ne javítas, ugye cseréről már nincs szó, mert szavatosság már nincs, vegyél újat. Mert az nekem nagyon jó üzlet, ugye, ha gyorsan megy és pörög az üzlet. Hát gondoljunk, a mobiltelefonnal példálóznék, az agyamban mi van? 4-5 évig működik egy mobiltelefon. 5 év múlva cserélni
nem
kell.
Igen, és a háztartási kisgépszerelők is rendszeresen elmondták azt, hogy mintha belenének programozva ezek az eszközök, hogy x éven belül elromoljanak, és újat kelljen vásárolni.
Különösen a szoftverekkel ellátottak, illetve a pótalkatrész. Persze van jogszabályi rendelkezés, vagy volt eddig is, hogy milyen főelemekre, hogyan, hogy, de ez most nagyon konkréttá vált, és a gyártókat ez kötelezi.
Tehát emiatt a jogszabályváltozás miatt várható az, hogy ezen túl egy kicsit tovább tartanak ki a háztartási gépeink?
Mindenképpen, legalábbis nagyon-nagyon nehéz helyzetbe kerül a gyártó, hogyha nem biztosítja ezt a bizonyos, vagy ingyenes, vagy méltányos, alacsony összegű javítási lehetőséget. És ugye nem lehet tovább játszani a pótalkatrészekkel sem.
Tehát mert hogy azok horror áron voltak elérhetők, és sokszor pont emiatt döntött úgy egy vásárló, hogy inkább vesz egy új készüléket, mert a pótalkatrész az ma majdnem annyiba került volna, mint mondjuk egy új porszívó.
Így van.
Bocsánat, arra még nem tértünk ki, hogy ez milyen készülékekre vonatkozik.
Végigvenném, hogy mi vonatkozik, és utána, hogy milyen készülékekre.
Ám legyen.
Mert ugye lényeges az, hogy lássuk azt, hogy ha egy felsorolással kezdem, akkor adott esetben elsikkadhat a válasznak a magva. Mit nem jelent ez a javítási jog? Ez a javítási jog nem egy örök javítási jog. Tehát nem arról van szó, hogy ez a gyártói kötelezettség mindig mindenre vonatkozik, és akkor most jön a konkrét termék felsorolás, amit az előbb elmondtam ezzel összefüggésben, egy külön gazdasági és energetikai miniszteri rendelet sorolja fel azokat a termékeket, amely termékekre ez az új szabályozás vonatkozik, de ez is Európai Uniós alapú. Háztartási mosógépek, mosószárítógépek, háztartási mosogatógépek, hűtőkészülékek, elektronikus kijelzők, televíziók, monitorok, más kijelzők, hegesztőberendezések, porszívók, szerverek, adattárolók, okostelefonok, mobiltelefonok, vezeték nélküli telefonok, táblagépek, háztartási szárítógépek, akkumulátorokról szóló uniós rendelet alapján javíthatósági követelménnyel érintett termékek, illetve az egyedi helység fűtő berendezések és külön szabályozóik. Tehát ez az a termékkör, amelyekre vonatkozóan egyébként termékcsoportonként az Unióban is külön irányelvek vonatkoznak, és a magyar szabályozás ezt rendelte azon szabályok alá, amiket az előbb ismertettem.
Arról már említést tett, hogy a javítás vagy méltányos áron, vagy ingyenesen zajlik majd a jövőben, vagy hát már a jelenben is, ha jól értem, ez most már érvényben van ez a szabályozás. Ez hogyan néz ki, mi alapján állapítja meg a gyártó, hogy ez most egy ingyenes javítása, vagy sem?
Ez közé kell, hogy tegye. Világosan el kell, hogy mondja, hogy milyen módon folyik ez. Nem lehet márka szervizhez kötni. A független szervizeknek is biztosítani kell ezt a lehetőséget, és ez lehet ingyenes, lehet méltányos áru, de mindenképp biztosítani kell azt, hogy használt alkatrésszel, valamilyen egyéb utángyártott alkatrésszel, akár 3D-s nyomtatással, ez is kifejezetten benne van a jogszabályban, valahogy reparálni lehessen az adott terméket.
Azt gondolom, hogy most jött el a pillanat, hogy átadom a hallgatóknak. Hogyha van kérdésük dr. Kator Zoltán ügyvédhez, állandó jogi szakértőnkhöz ebben a témában, akkor hívhatják. Két telefonszámot mondok, 061-759-5200, illetve 0630-759-5200, és hát várom majd vissza a stúdióba, hogy mik voltak a tapasztalatok a hallgatói telefonokkal kapcsolatban. Köszönöm szépen! Budapest Borfesztivál 35 éve a magyar borkultúra meghatározó találkozási pontja, ahol a bor összeköti a borvidékeket, a szakmát és a közönséget, miközben évről évre új közös élmények születnek. Idén szeptember 9-e és 12-e között hirdetik a kulturált borfogyasztást a Budai Várban. Erről beszélgetünk most a következő percekben. A stúdióba meg is érkezett Zilai Zoltán, a Budapesti Borfesztivál főszervezője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És Lamport József az év borásza volt tavaly, gratulálunk utólag is, Egri borvidéken tevékenykedik, és a Tummerer pincészet főborásza. Jó napot
kívánok! Köszönöm szépen, jó napot
kívánok! Stimmel, azok között, amit elmondtam, remélem. Ilyenkor már hát ma indul a program, esetleg már most is van ott valami, vagy most még csak az utolsó készülődési fázisban vannak?
Nagyon sok minden van, de a publikus program 15 órakor kezdődik, tehát akkor nyitja meg a kapuit a fesztivál, de hát egy ilyen nagy rendezvény, közel 200 kiállító, 17.000 négyzetméteren, egy óriási budavári palota, 5 udvarában zajlik majd a fesztivál, ilyenkor nagyon sok előkészítő munka zajlik, még ilyenkor a kiállítók az utolsó palaszokat teszik a hűtőbe, dekorálnak, mi szervezők készülünk a pénztárakkal és az őrséggel és minden technikai feltétel biztosításával, úgyhogy nagyon-nagyon sok munka előzi meg ezt a rendezvényt, szinte egy évig szervezzük.
És hát gondolom egy borászat többféle hűtőt is visz, nem? Mert hogy nem ugyanolyan hőmérsékleten kell szervírozni a különböző fajta borok.
Azért gyorsan pörögnek itt a borok, és ezt a figyelmességet, hogy az eltérő bor az eltérő hőmérséklet jár, igyekszik a kiállító figyelembe venni, és törekszenek is erre, de azért itt nem Celsius fokra mérik a borok hőmérsékletét ilyenkor. Nagyobb ennél a pörgés, de fontos, hogy hideg és jó hőmérsékletű bor legyen a pohárban.
200 kiállítót említett, ebből mennyi a borászat?
Gyakorlatilag a 85% a borászat, itt ebben a termelőket, kereskedőket, forgalmazókat, importőröket is értjük, és a fennmaradó 15-20% inkább a gasztronómiai kiállítók köre. Más kiállító nem jelenik meg a fesztivál, ez egy homogén borfesztivál.
Magyarország összes borrégiója képviselteti magát?
Ha a kiállító konkrét személyét, társaságát, pénzészeteit tekintjük, akkor az összes borvidék nem, de a boraikat, ha nézzük, akkor az összes borvidékünkről elérhető lesz bor a fesztiválon, éppen a forgalmazók, kereskedők jó voltából.
Lamport Józsefhez fordulok, ön is ott lesz személyesen?
Igen, természetesen.
Tehát azért az mégiscsak különleges élmény, hogyha valaki a borásztól tud egy-egy pohár bort elfogadni.
Igen, ezeknek az alkalmaknak, rendezvényeknek az is részben egy nagyon fontos célja, hogy személyessé tegyük azt, amit készítünk, és a fogyasztók nagyon sokszor szeretnek találkozni személyesen a bor készítőjével. Hál' Istennek ide általában egy olyan fogyasztói réteg, olyan edukációs szintű fogyasztói réteg jön, akit érdekelnek mélyebb kérdések is, és ha a borász a helyszínen van, akkor gyakorlatilag minden kérdésre tud választ adni, akár a szüret kezdetétől, a házasításon, az érlelésen keresztül. Vannak, akik mélyebb információkra vágynak, vannak, akik csak egy könnyű, egyszerű információra, egy nagyon jó szórakozás mindenki számára.
Tehát akkor inkább az jellemző, hogy olyanok látogatnak el, akik egyébként is kedvelik a bort, vagy sikerül olyanokhoz is utat találni, akik valamilyen szinten érdeklődnek a borkultúra iránt, de mondjuk még nem próbálták, vagy még nem sikerült megszeretniük.
Itt nagyon nagy változások voltak az elmúlt évtizedekben, ugye most mi már 35 éve szervezzük ezt a rendezvényt, és tényleg a hőskorban, amikor még nagyon-nagyon sok edukációra, a borismeret megszerzésére volt igény, akkor ezt a funkciót igyekeztünk nagyon jól betölteni, és szerintem sokkal járultunk ahhoz, hogy a magyar borkultúra hova jutott a napjainkra, és az utóbbi években, évtizedekben pedig elmozdult egy picit az élményszerzés, a jó szórakozás, a kikapcsolódás igénye irányába. És most éppen az idejében van egy nagyon komoly elhatározásunk, és a szervezés, az előkészítés során sokat tettünk annak érdekében, hogy megint megerősítsük a borszakmai, a szakmai, az edukációs elemeit, program elemeit a fesztiválnak, mert szeretnénk, hogyha ez semmiképpen nem tűnne el, nem szorulna háttérbe, tehát nem csak a önfelett kikapcsolódás, az élményszerzés legyen a célja és a lehetősége ennek a fesztiválnak, hanem őrizze meg azt a borkulturális érték képviseletet, azt a nevelő, oktató információt átadó lehetőséget. Ugye ennek céljából és ennek érdekében meghirdettünk egy délutáni jegyet, egy explorer jegyet, amit nagy kedvezménnyel lehet megváltani, és kifejezetten azzal az üzenettel, hogy aki tényleg beszélgetni jön a borásszal, nyugodtan a bort együtt megkóstolni, ismeretekhez jutni, azoknak legyen erre lehetőség, úgyhogy most nagyon bízom abban, és nagyon nagy várakozás van bennem, hogy mi lesz ennek az eredmény, ennek a kezdeményezésnek.
Lamport József hogyan készül egy ilyen rendezvényre? Gondolom a tudás a fejében van, tehát nem kell
azt
utána
gondolom,
olvasni.
Azt gondolom, hogy a szakmai kérdésekben nem igényel igazából felkészülést, viszont az, hogy mint kiállítók, mint pince, hogy készülünk az eseményre, az egy fontos dolog, mert mindig nagy kérdés az, hogy milyen szortimentet mutasson be az ember az érdeklődő közönségnek, és ugye szoktam mondani rólunk a Tummerer pincéről, 42 éves borászatról beszélünk, egy tradicionális magyar borászat, és azon kevesek egyike vagyunk, akik már két év bortermelője díjjel bírnak, hogy elválik egy picit a szortiment egy nagyobb volumen és egy kisebb volumen irányába, és egy ilyen minőségi rendezvényen mindenképpen olyan borokat is szeretnénk a fogyasztó elé tárni, ami ritkaság, ami adott esetben csak a borászatban kapható, tehát hogy olyan újdonságot, különlegességet is kóstolhassanak, amik mondjuk a kiskereskedelmi rendszerekben nem megtalálhatók, és ez még nagyobb kötöttséget vagy kötődést, bocsánat, hoz a fogyasztó és a pince között, ha olyan tételekről is beszélgethetünk, amit egyszerűen nem tud levenni bármelyik nap a polcról.
És mondjuk egy borászaton belül a kisebb volumenek mellett miért döntenek? Tehát ez egy ilyen belső kísérletezés, vagy tudják, hogy pont a tömegigénye az nem ebbe az irányba mutat, de van egy szakmai kíváncsiság.
Az utolsó szó a szakmai kíváncsiság, tehát szerintem szinte minden borászt ez hajt, és folyamatosan készítünk olyan borokat, amelyeket kis széria számban, az adott esetben azért, mert egy kis terület, vagy egy kísérleti ültetvény, vagy éppenséggel egy nagyon alacsony termésmennyiséget hozó dűlőből jön, és ezeket is önállóan elkészítjük, mert izgalmas. Tudni kell ezekről a borokról, hogy jellemzően hosszú életű borok, és palackban hosszan érlelhetők, ezért nincs az a kényszer az ember, ami egyébként egy gazdasági tevékenységben adott, hogy jaj, el kell adni, értékesüljön, árbevétel, hanem itt a szakmának a szebbik oldala, vagy az egész szakma nagyon szép, de mégis ez egy különleges oldala, hogy hosszan érlelhető, hosszan jól élvezhető borokat készítünk, és hosszú-hosszú évek alatt fogy el a pincétől például.
Noszfajon borászkodik, igaz? Ott van a Tumerer pincészet.
Igen, a Tumerer pince főborászok.
Egri borvidék része. Igen. Nyilván ez meghatározza a borfajtákat is, de milyen fajtákat fognak vinni a fesztiválra?
Igen, meghatározza, mert a Noszfajon, a Tumerer pince Noszfajon az egri borvidéken van, de a borvidék megítélésétől mi egy picit eltérünk, olyan értelemben, hogy mi nagyobb hangsúlyban a nagyvörös borokra fókuszálunk. Vannak fehér boraink, sőt, jó pár éve a pezsgő felvirágzásában mi is önállóan elkezdtünk pezsgőt készíteni, tehát nagyon széles a szakmai szortimentünk, de a nagy volument, a hangsúlyt, azt a komoly nagyvörös borokra, a hosszan érlelhető, finom, lesimult, letisztult vörös borokra szánjuk, úgyhogy igazából a fesztiválon is ezért lesz a hangsúly, de természetesen egy kis pezsgő, egy kis egri csillag, egy kis chardonnay, tehát a legkülönbözőbb stílusú borokat bemutatjuk, de természetesen a nagyvörös borokon a fókusz.
Ha már a vörös borokat említette, akkor mely fajták azok, amelyek mondjuk benne vannak a top 3-ban eladási szempontból?
Hát a kérdésre rögtön helytelenül válaszolok, mert a bikavér, ami ugye több fajtából házasított, de tulajdonképpen az egri borvidék zászlós hajója, és a bikavérben több iskolázást is meg fogunk mutatni. Ide a fesztiválra egyébként jelen esetben superior és grand superior bikavéreket hozunk. A superior fölött a grand superior azt jelenti, hogy ez csak dűlőből származó, egy adott dűlőből származó bor nevezheti magát grand superiornak, adott termelési feltételek mellett, tehát egy nagyon fegyelmezett termésmennyiség igényel, és emellett azért mi nagy hangsúlyt fektetünk a jó világfajtáknak, tehát például Merlónak, Szirának, Cabernet Francnak, amely fajtákkal a kék frankos mellett, ami a bikavér alapját képezi, egy nagyon szép széles szortimentet tudunk. De ha már kis mennyiségekről beszélünk, az egyik kis kedvencem a kadarka, ami nem születik meg minden évben, mert borászati szempontból egy elég nehéz termelési feladat, nagyon érzékeny a fajta, a termésbiztonsága nem annyira jó. Ellenben, amikor jó év van és a csillagok jól állnak, és még a borász sem ront el semmit, akkor gyönyörű szép tételt lehet belőle készíteni, úgyhogy egy nagyon szép kis Grand Superior kadarkával is jelen leszünk.
Amikor jelen vannak egy-egy borfesztiválon, vagy önökhöz a pincészetbe mennek el látogatók, kóstolók, akkor mit tapasztal? Ragaszkodnak az egri bikavér kóstoláshoz, vagy éppen, hogy ezt a fajta nyitottságot látja a borkedvelőkön, hogy mondjuk egy szirát megkóstol, vagy egy kadarkát megkóstol?
Mi úgy tapasztaljuk, hogy nyitottság van, sőt, inkább azt tapasztaljuk, hogy egyre inkább a fogyasztók, és ennek nagyon örülünk, kíváncsiak arra, hogy mik vannak azon felül, amit esetleg már ismernek, és az is örömmel tölt el, amikor azért vissza-vissza nyúlnak a klasszikus, jól bevált borokhoz, itt gondolok egy klasszik bikavér, egy superior bikavér, vagy éppen a borászatunk zászlós hajója, Willy Papa hoz, tehát igazából a klasszikusokat is szeretik, de a nyitottság ez most elég jól, intenzíven tapasztalható.
Zirai Zoltánhoz fordulok, a Budapesti Borfesztivál főszervezőjéhez. Hány éve foglalkozik ezzel?
Már az elsőt is én szerveztem, vagy ott voltam a szervező között, tehát az első...
35 éves tapasztalata 30, van.
35 éve. És egyébként megjegyzem itt Jóska kapcsán, hogy a Tumberer pincészet az első alkalommal is már kiállítunk volt.
Szép kerete van így a történetnek. 35 év alatt azért sok mindent láthatott, és számos cikk is született az utóbbi években éppen a borfogyasztás változásával kapcsolatban, a divatokkal kapcsolatban. Évekkel ezelőtt olvashattunk a rozé felfutásáról, a fehér borok népszerűségéről, a vörös borokkal szemben. Nem tudom, hogy most tud-e általános látképet adni, akár az előző évek tapasztalatából, vagy alapján a magyarok borfogyasztási szokásairól, vagy inkább arról, hogy mely fajtákat részesítik előnyben.
Én azt gondolom, hogy Magyarország borfogyasztói attitűdje, szokásai azok nagyon hasonlóak a nemzetközi szokásokhoz, tehát ebben nagy eltérés nincsen, valamennyi van, de jelentős nincsen. Ahogy ön is mondta, ezek a divatok elég erősen hatnak a borfogyasztás szerkezetére, milyen borból fogy több, melyikről beszélnek többet. Az is igaz, hogy a rozé egy nagyon divatos bortípus volt az elmúlt évtizedekben, méltán, és remélem a bortípus iránti kereset nagyon nem is fog visszaesni, mert egy nagyszerű borféleség, de új divatokra, új újdonságokra mindig szükség van, ezeket a piac ki is termeli, a fogyasztók ezeket kikövetelik. Az utóbbi években a habzóborok, pezsgőborok, a proszekkók, sampányok, a kávák és a jó magyar pezsgők iránti kereslet megnövekedett, és az érdeklődés, a közbeszéd is erősebb az irányukban, de a divat minden mindent előbb-utóbb aztán majd elfelejt és tovább lép. Én azt látom, azt prognosztizálom, hogy a fehérborok újra megerősödnek, a vörösborok iránti kereslet inkább a gyümölcsösebb, könnyedebb vörösborok
irányába. Amiből azért hiány van a
igen, de a termelők egyre inkább kezdenek átállni, és megőrizve a nagy minőséget az ünnepi pillanatokra, ahol ott lesz a hely a nagy kérlet vörösboroknak is természetesen.
Amikhez úgy le kell ülni ténylegesen.
Így van, de a hétköznapokhoz a gyümölcsösebb vörösborok megjelennek, és amit én érzékelek, és úgy kicsit előrevetítek, hogy a néhány gram cukortartalmat tartalmazó borok iránt is növekedni fog a kereslet, tehát most mi nagyon mindenki, a minőségi bor a száraz bor, de én azt érzékelem, hogy a fogyasztók, a fiatal generáció egyéb italfogyasztási szokásában nagyon jelentősen ott vannak az enyhén édeskés italok, tehát a bor sem fog ebből kimaradni. Szerintem megjelennek az illatos fajták jobban, Magyarországnak nagyon jó adottságai vannak, az írsai, a cserszegi fűszeres, tramini, muskotály fajták, szerintem ezeknek a kereslete is növekedni fog, ezek iránt a kereslet, megint csak a közízlésre, ha figyelünk, hogy az illat mennyire fontos, a könnyen szeretetőség mennyire fontos, és van még egy típus, amit én megint csak még így a jövőbe gondolok, hogy föl fog értékelődni, a valóban jól fenntartható módon és környezet barát módon termeszhető és nagy biztonsága termeszhető fajták, tehát a valamilyen szempontból rezisztens fajtáknak a keresettsége. Ez nyilván nem lesz világ tendencia, de hogy egy fontos szempontként meg fog erősödni, ezt én prognosztizálom.
0639666 az SMS számunk, és megfuttatnám a hallgatók körében azt a kérdést, hogy milyen borfajtára esküsznek, melyet szeretnek legjobban, legyen az fur, mint házslevelű, sárga muskotály, kadarka, írják meg, szívesen olvasom. Lamport Józsefhez fordulok. Borászként hogyan gondolkozik, főborászként hogyan gondolkozik? Vannak ezek a trendek, amelyek azért elég gyorsan tudnak változni. Akár pár év alatt át tud fordulni az, hogy mely típusú borból fogyasztanak a legtöbbet. Egy borász hogyan tud ehhez alkalmazkodni, vagy kell egyáltalán ehhez alkalmazkodni, vagy bízik abban, hogy hosszú távon majd kiegyenlítődnek a dolgok?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és én azt gondolom, hogy itt a fő dolog, hogy nem szabad kapkodni, és mindenkinek pontosan tudni kell, hogy az ő terméke, csúnya szóval éve, az ő bora, az ő stílusa, az hol helyezkedik el a piacon. Tehát itt ez gyönyörű szép szakma, nagyon széles spektrummal, és mindenki megtalálja benne a helyét. Most, hogy egy példát mondjak, Zoli nagyon jól említette Magyarország kiváló adottságait az illatos fajták iránt, írsai lévér, cserszegi fűszeres. A Tummerer pincébe például egyetlen tőke sincs írsai lévér vagy cserszegi fűszeres. Mi például muskotály, király leányka, tramini említődött chardonnay fajtákkal dolgozunk, egri csillagot készítünk belőle, tehát egy kicsit máshová helyezzük a hangsúlyt, ami nem jelenti azt, hogy az illatos fajtáknak nincs meg a szerepe, tőlünk mit keresnek, mondjuk fehérben, és ugyanez igaz a vörösre is, hogy miközben most a világ egy picit a rövidebb héjontartási idő, gyümölcsösebb borkarakter, alacsonyabb tannintartalom, könnyebb értelmezhetőség irányába fordul vörösborok, ami helyes, mert én azt gondolom, hogy aki a borral ismerkedik, azoknak kell az a szint, amikor megismerkednek, és még egy szinttel följebb lépnek, és majd amikor ezek a fogyasztók belekerülnek abba az életkorba és abba a tapasztalási szintbe, akkor pedig odafordulnak azokhoz a típusú borokhoz, amelyeket mi forgalmazunk, mi készítünk, mert hogy a világban mindig szükség van az érlelt nagy borokra, szükség van a hosszú időt bíró borokra, csak egy nagyon fontos dolog, hogy az is legyen szerethető, az is legyen finom, ne kelljen megmagyarázni, köszönjön a pohárból, tehát nem baj, hogyha olyan illattal fogadja a fogyasztót, ami rögtön vonzóvá teszi, és én a nagy bor alatt nem azt értem, hogy olyan tanínos, hogy nem bírom meginni, hanem azt értem, hogy nagyon finom, kellemes ízt hagy magam után, tehát maga után a számba. Tehát ha most egy példával élhetnék, nem mindenki fogyaszt cappuccinót, és nem mindenki szereti a nagyon tömény kis risztrettót, vagy presszó kávét, tehát hogy egy általánosabb példával éljek, azt gondolom, hogy a borban is ilyen nagy különbségek vannak, és ezzel nem mondom ki sem az egyikről, sem a másikról, hogy melyik a jó és melyik nem. Mindegyik stílusban a legmagasabb minőségre kell törekedni, és hiszem azt, hogy ez megtalálja a fogyasztóját.
Kell ezek szerint egy megfelelő életkor ahhoz, hogy valaki értékelni tudja a jó bort, és el tudjon jutni a kultúrát borfogyasztásig? Mindkettőjüknek szól a kérdés.
Hát talán kell, de szerintem ez az élet más területén is így van, hogy ahhoz, hogy valamiben szakértők legyünk, ahhoz kell a tapasztalat. És borhoz is érteni szakértőként, komolyan megkóstolni, élvezni egy bort, ahhoz kell egy kis szakértelem, ahhoz kell a tapasztalat, a tapasztalathoz meg kell a kor.
Ha már említette Zilei Zoltán, hogy azért a rezisztens szőlőfajták irányába is el fog indulni a termelés, mert hogy kénytelenek a magyar borászok alkalmazkodni, akár az éghajlatváltozáshoz, akár az újfajta betegségekhez, és itt most gondolhatunk a szőlő aranyszínű sárgaságára is. Lamport Józsefet kérdezem, hogy van-e ilyen irányú törekvésük, vagy újfajta telepítéseik, amelyekben pont ezt vizsgálják, hogy mely szőlőfajták hogyan tudnak adaptálódni az újfajta környezethez?
Igen, a Tumener pincénél régi hagyományunk, hogy próbálkozunk újfajtákkal, és kísérletezünk, és azt is belátjuk, hogyha valamelyik út nem a helyes út, és akkor váltunk, és hogyha találunk olyan szőlőfajtát, például egy Cabernet d'Orsa, ami Magyarországon tudomásom szerint nagy felületen csak nálunk van termesztésbe, és rozét készítünk vele, egy rendkívül korai érésű kék szőlőfajta, és nagyon szép eredményeket hozott nálunk, de amit Zoltán említett, hogy a rezisztens fajták irányában is elmozdulunk. Igen, van ilyen telepítésünk, még nem termőre fordult ültetvény, mi is nyitottak vagyunk, és mi is nézzük azokat a trendeket, úgyhogy van most már 2 hektár ilyen szőlőfajtánk eltelepítve, ami ebbe a rezisztens fajta körbe tartozik, és nagyon kíváncsian várom majd, hogy milyen bort fogunk tudni készíteni belőle. Tehát igen, nyitottak vagyunk erre, és folyamatosan figyeljük.
Az alatt mit ért, hogy figyelik a trendeket, akár szokott járni külföldi tanulmányútakra és nagyobb borrégiókba?
Részben igen, részben szakmai kiállítások, ahol ugye a világ minden pontjáról összejönnek, és ma már nagyon könnyű helyzetben van e tekintetben az ember, mert egy-egy ilyen nagy kiállításon szinte a világ összes bortermőtájáról tud tapasztalatot szerezni, meg hát az a szakmai nyitottság az kell, hogy az ember akár így bor oldalról, akár technológia oldalról, hiszen a borászati technológia is folyamatosan fejlődik, és abban sem dőlhetünk hátra, hogy mi már mindent megtanultunk, mert adaptálódni kell akár a környezet, akár az éghajlatváltozás, vagy egy egyszerű példát mondjak, az idei szüret Magyarországon, ami olyan nagy hőösszegeket, olyan nagy csapadékhiányt hozott, teljesen új feladatok elé állít minket. A fehér szőlőknek például a fehérje tartalma jóval magasabb lesz, erjesztésnél oda kell figyelni ezekre a borokra, és gyakorlatilag nem lehet rutinból borász. Ez folyamatos tanulást igényel.
Egyik évben sem.
Igen.
Mindig hoz újat az élet. Kértem ugye a hallgatókat, hogy írjanak, hogy mi mely fajtákat szeretik. A fehér borok közül a Sauvignon Blanc, a vörös borok közül a Malbec és a fekete járdovány a kedvencem, írja egy hallgató, egy másik a Traminira esküszik, csak az Alföldön ritkán jut hozzá, főként a Mátra környékét szereti. Egy másik hallgató azt írja, hogy attól függ, hogy hol fogyaszt bort. Télen a vörös bort, forralt bort preferálja, nyáron pedig a könnyű fehér borokat, hol borozóban, hol vízparton. Hát igen, ez végül is valószínű megfigyelhető trend, nem? Hogy télen
erről,
több...
Erről beszéltem az imént, hogy milyen sokat fejlődött a hazai borkultúra. Ez mind a 3 komment, amit most felolvasásra került, ez mind nagyon pozitív, hozzáértő, arányos. Most öröm volt hallani őket.
Idén lesz, mert nem sztár vendég, de meghívott vendég a borfesztiválon a Budai Várban is. Igen, az amerikai kontinens képviselteti magát.
Igen, törekszünk mindig újdonsággal is kedveskedni a látogatóknak. Idén egy nagy merítéssel nem csak egy ország, hanem 5 ország, 5 amerikai kontinensről származó ország boraiból hoztunk válogatást, tehát az USA-ból, Brazíliából, Chiléből, Argentínából és Uruguayból. És érdekes újítás lesz az idei évben, hogy itt ennek a kiállítói együttműködésnek a segítségével megkérdettünk előre olyan kóstolási sorokat is, tematikus kóstolási sorokat, amiket előre meg lehet rendelni, meg lehet vásárolni, és lehet szakmázni. Tehát úgy például mondok egy példát, Chiléből 4 különböző Sauvignon Blanc lehet összehasonlítani, amik mind eltérő stílusban, eltérő termőhelyről származik. Vagy lesz egy nagyon szép Malbec kóstoló Argentínából, 4 különböző Malbec. Vagy az Egyesült Államok, Kalifornia Körner borászatának. Én szakmileg azt gondolom, hogy egyik érdekes tulajdonság, hogy nagyon jól használják a bárik hordót, nagyon jó hordóik vannak, és azok a borok, amiket ők ilyen hordóban érlelnek, azok különlegesek. És lesz egy ilyen kóstolási sorozat, hogy 4 különböző bárikban érlelt bort meg lehet kóstolni, és megismerni ezt az amerikai stílust.
Lamport József a hordókról is tudna mesélni. A felmenői között volt Kádár, jól emlékszem?
Igen, pontosan a nagypapám kádármester volt, és így kerültünk a szakma közelébe, hiszen nekem édesanyám is borász, hát és rajta keresztül nyilván én, de a szakmában sok, illetve a családban rajta kívül is sok kádármester volt egyébként.
De Tapolcán kezdte a szakmát?
Hát Tapolcán születtem, de a szakmát már igazából az egyetem, a budafoki iskolát végeztem el, és utána az egyetemet, a Kertészeti Egyetemet, és azt követően a Törlei Pezsgő pincészetnél kezdtem, mint vörösbor technológus, tehát igazából Budafok, és utána kerültem Egerbe. De hogyha már a hordóval kapcsolatban megszólítottam, mi a pincében azért mi a nagy hordóhasználók közé tartozunk, több mint 1100 darab barik hordónk van a pincében, és több mint 100 darab hagyományos nagy ászok hordó, és nekünk nagy kritériumrendszerünk van a hordóval szemben, mert csak és kizárólag 3 éves szárítású dongával dolgozunk, ami egy minőségi paraméter, illetve nagyon sok területet hordó, donga, termő, tehát fa, tehát erdészeti területet kipróbálva az Egererdőből származó, egy most a nevét nem mondom ki, híres magyar hordógyártó céggel készítetjük a hordóinkat, de az alapanyagot az Egererdő, a délbükki tölgyből szerzik be, és ezzel is próbálunk a regionalitásra törekedni, hogy az Egerben elkészült borok egri fából, illetve hát délbükki tölgyben érlelődjenek, és ezzel is adjunk egy kis pluszt az egész történetnek.
Egy-egy borízében ki tudja érezni, hogy honnan származik a fa, amiből a hordó készült?
Adott esetben határozottan igen.
Zilai Zoltán bólogat, önnél is hasonló?
Hát abszolút, de nyilván a bortól függ, annak a mértékét, hogy milyen módon, mennyi ideig, milyen hordóban érlelték, de a hordónak, a bárik hordónak és ennek az érlelésnek pont ez a lényege, hogy ízeket, illatokat kölcsönöz a bornak, fűszerezi a bort, tehát hogyha ezt nem lehetne kiérezni, és a különbséget nem lehetne érezni, az baj lenne. Tehát igen, vannak olyan exakt alkalmak, amikor, és konkrét alkalmak, amikor nagyon jól föl lehet ismerni, hogy ez egy amerikai tölgy, vagy ez egy mecseki, vagy egy zempléni, vagy egy délbükki tölgy. De azért ez egy nagyon kifinomult és nagy tapasztalatot igénylő kérdés már.
A borkultúra magyar kultúra része, és említették, hogy az élmény alapúsága az, amire egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a fogyasztók is. Hogyan lehetne szintet lépni, és több fogyasztót bevonzani a kultúrát borfogyasztás világába?
Nagyon, nagyon összetett kérdés. Szerintem a borszakma a maga feladatait viszonylag jól megoldja, tehát a borról hozzáértő módon beszélünk, hitelesen beszélünk, bizalmat tudtunk teremteni a munkánk a magyar borszakma és a magyar borok mellé, vagy azok számára. Egy nagyobb társadalmi összefogásra is szükség lenne, hogy a kultúra, a média, a tudomány is segítse a borkultúrát, mert ez egy társadalmi ügy szerintem, és tényleg a kultúránk része, és most ebben egyébként nem jó napokat, nem jó időszakot élünk, szerintem az indokoknál sokkal több és szélsőséges megítélés van az alkoholtartalom miatt a borral kapcsolatban is, annak a tájépítő ereje, amit a szőlő növény képez, az a kulturális érték, amit a bor és a bor kapcsolódása a költészethez, az irodalomhoz, a festészethez, az európai kultúrának a legemblematikusabb kísérője a bor. Ezt nagyon, nagyon hát nem méltó módon képviseli sok esetben a közbeszéd. Tehát én azt gondolom, hogy egy komoly társadalmi összefogásra lenne szükség, és hát a borszakmának is egy nagyon fegyelmezett jó munkára, és egyébként arra, hogy a borászoknak és a borszakmának is bizony több szakmát is kell gyakorolni, tehát nagyon fontos, hogy ne csak jó bort készítsen, hanem jó marketing munkát végezzen, de legyen egy kicsit vendéglátó, és ha kell, akár szállást is tudjon adni, tehát egy nagyon komplex és emberközeli szolgáltatást kell nyújtanunk.
Lamport József nagyon bólogat egy rövid zárszót.
Igen, köszönöm szépen. Hát teljesen egyetértek azzal, amit Zoli mondott. Én nagyon fontosnak tartanám, hogy a bort azt különítsük el az alkoholtól. Tehát amikor összefoglalva valaki az alkohol káros hatásairól beszél, akkor ne a borral reklámozzuk ezt a negatív dolgot, hiszen a bor a legtávolabb áll mondjuk az alkoholtól, hogyha az alkoholos italok körében nézzük, mert a töményszeszek, a vodkák, a ginek, az egyéb italok sokkal közelebb állnak ehhez, egy bornak sokkal kisebb alkoholtartalma van, és ha belegondolok, hogy részben a kérdésére válaszolva a fiatalabb fogyasztói rétegek irányában is az edukáció egy nagyon fontos dolog, és hogyha felhívnánk a figyelmet arra, hogy azóta élünk borral mi emberiség, amióta létezünk, és gyakorlatilag, hogyha csak három monumentumot mondok az ember életéből, mondjuk egy keresztelő, egy esküvő, vagy egy temetés, szerintem elképzelhetetlen bor nélkül.
Köszönöm szépen, hogy eljöttek Lamport Józsefet, a Tumerer Pincészet főborászát és Zilai Zoltánt, a Budapesti Borfesztivál főszervezőjét hallhatták. Egy SMS-sel zárnám. Nagyapám mondása, borász mondása, jó bor olyan, mint a jó asszony, tisztelni szeretni kell, mert vele is érte dolgozol. Köszönöm szépen, hogy eljöttek.
Köszönjük szépen.
Stúdióba pedig visszaült dr. Kator Zoltán ügyvéd állandó jogi szakértőnk, mert hogy az elmúlt szűk fél órában a hallgatói telefonokat fogadta, hát volt bőven, égtek a vonalak. Milyen kérdésekkel fordultak önhöz?
A kérdések egyik csoportjában, és ezzel kezdeném akkor, olyan régebbi esetkörök kapcsolódtak, amelyek egyfelől a kellékszavatosságról szóltak. Volt hallgató, akinek idős édesanyjának vettek mikrohullámú sütőt, ott például az merült fel kérdésként, hogy vajon cserekészüléket miért nem biztosít neki, vagy a forgalmazó, vagy a gyártó. Ugye erre nincs jogszabályi kötelezettség, ezért nem, és a kérdést azért tettem föl, illetve idéztem föl, mert nem sikerült, annak ellenére, hogy próbáltam szétszálazni, nem teljesen sikerült ennek a rendeletnek, a új szabályozásnak a lényegét, ami első hallásra nem csoda, teszem hozzá.
Egyetértek.
De hát nem sikerült visszaadni, viszont amíg el nem felejtem, egy nagyon fontos dologra nem tértünk ki, hogy mikortól és hogyan működik az új szabályozás, és a végén összefoglalnám még egyszer az új szabályok lényegét, mert ebben az esetben látjuk, hogy mi történt. Tehát az új szabályozás elméletileg az uniós szabályok szerint is július 31-ével kellett volna, hogy hatályba lépjen minden uniós tagországban. Magyarországon ez augusztus 1-je lett, egy elég érdekes történet, tehát azt jegyzi meg a tisztelt hallgató, hogy az augusztus 1-je, 2026 augusztus 1-je után vásárolt eszközökre vonatkozik az új szabály, akkor ez fontos. Tehát a régi ügyekben ezt az új szabályozást nem lehet számon kérni és alkalmazni.
Tehát az új szabályozás lényege.
És akkor az új szabályozás lényegét foglalom össze. Az első ilyen, hogy plusz 12 hónap szavatossági időt kap a fogyasztó, hogyha a javítást választja. Tehát ugye a kellékszavatossági igény elévülési ideje is egyszer 12 hónappal meghosszabbodik, nem csak azoknak az eszközöknek az esetében, amelyek kiemelt eszközök, hanem minden áru esetében ez nagyon-nagyon fontos.
Tehát megveszem a terméket, elromlik, javítják, onnantól újra számlálódik a szavatossági idő.
Egy évvel meghosszabbodik. Tehát az újra
tehát 12
igen,
hónap hozzáadódik.
Így van.
És a cserére kerül sor?
A csere az egy más kategória, azt most ebben a formában ne keverjük ide, mert ez egy másik szabatossági történet.
Beszélünk.
Ami az új szabály lényege. Nem lehet pótalkatrészek árát mesterségesen magasra tenni, hogy inkább vásároljon a fogyasztó. Ugye a hedonizmus próbálja az unió és az új szabály lecserélni, tehát nincs olyan, hogy a pótalkatrész tartozék az drága, és ezért aztán gazdaságosan nem javítható. Ezt nem lehet megtenni. A gyártó nem zárhatja ki a független szervizeket. Tehát nem lehet azt tenni, hogy csak a saját márkaszerviz hálózatomat látom el pótalkatrésszel, és gyakorlatilag az biztonságos eredeti használt, kompatibilis vagy 3D-vel előállított nyomtatással előállított pótalkatrész is használható a javításhoz. És később, erre direkt nem tértem ki, de most elmondom, lesz egy olyan európai adatlap, ahol egy nagyon-nagyon fontos és részletes tájékoztatási kötelezettségnek kell, hogy eleget tegyen a gyártó, kitérve arra is egyébként, hogy javítás idejére biztosítse eszközt vagy nem. És a kiemelt eszközök esetében van egy 10 éves kötelező alkatrész ellátási lehetőség, mégpedig nem az áru onnantól kezdem, mikor forgalomba hozom, hanem amikor megvette a fogyasztó az árut, onnantól kezdve 10 év.
Nagyon szépen köszönöm, hogy még egyszer összefoglalta a változásokat. Dr. Kator Zoltán ügyvédet, állandó jogi szakértőnket hallhatták. Jövő szerdán várjuk szeretettel. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm a figyelmet és a mai témához történő kitartást. Viszonthallásra mindenkinek.
12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
A végtagokban a zsibbadó érzést, az izomgyengeséget és fájdalmat az idegrostok károsodása is okozhatja. Válassza a Neurogerlon termékcsalád nagy dózisú B-vitamin kombinációját benfotiaminnal. Neurogerlon Neofilm tabletta. Az igazolt B1, B6 és B12 vitamin hiány, valamint neurológiai rendellenességek kezelésére és megelőzésére. Neurogerlon Neo. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával 2 koncertnek is otthont ad szeptember 10-én a Doknányi Ernő Zenei Központ. 18 órakor a Fiatal Művészek pódiumán Lugosi Dániel Ali klarinét, Bánkövi Bence Gordonka és Szabó Marcell zongora művész várja önöket Beethoven, Brahms és Bruch triókkal. 20 órakor pedig Mozart évfordulós programjának keretében Iván Tímea hegedül, Juhász Barna brácsázik, Pibon Gabriella fuvolázik és Szabó Péter gordonkázik. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Reklámot hallottak. Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
11 óra van, jó napot kívánok, a mikrofonnál Gécsek Tóth Enikő. Lyme-kór és vírusos agyhártya vagy agyvelőgyulladás, ezek a kullancsok által leggyakrabban terjesztett betegségek Magyarországon. Szinte egész évben érdemes figyelni ezekre a vérszívókra, hogy hogyan, arról is beszélgetünk hamarosan a hírek után.
Jó napot kívánok, a szerkesztő Balogh Zoltán, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Folyamatosan lassul az éves lakásdrágulás üteme. Újabb járatokat töröltek a brit repülőtereken, Budapest is érintett. Este hideg front érkezik esővel, széllel. Halálos áldozatai és sebesültjei is vannak az éjszakai orosz és ukrán drón támadásoknak. Ukrajnában az orosz csapásokban legalább 5 meghaltak. 2 civil egy ukrán-moldovai határátkelőnél, egy nő Herszonban, 2 Kijev megyében vesztették életüket. Moszkva közölte, az orosz hadsereg Kijevben, Mikolaivban és Odesszában hadipari üzemeket, logisztikai központokat és kikötői létesítményeket támadott. Oroszországban 4 ember, köztük egy gyermek meghalt, 29-en megsebesültek a Fekete-tengeri Novorosszijszk elleni ukrán dróntámadásban. A nemzeti kisebbségek jogainak védelmében hosszú távú együttműködési megállapodást kötött a magyar és az ukrán ombudsman, közölte az alapvető jogok biztosának hivatala. Ezzel kapcsolatban közös munkacsoportot is létrehoznak. A testület a kárpátaljai magyarokat, illetve a magyarországi ukránokat érintő alapjogis jogsértések esetén léphet fel. Juhász Imre, az alapvető jogok biztosa még ebben a hónapban Kárpátaljára látogat, hogy személyesen tájékozódjon az ott élő magyar közösségek helyzetéről. Csökkent a Tisza párt támogatottsága szeptemberben, miközben nőtt a párt nélküliek aránya, derül ki a mobil és webalkalmazásra épülő European kutatási platform felméréséből. A teljes felnőtt lakosság körében az augusztusi 49-ről 47%-ra csökkent a kormánypárt támogatottsága, az elmozdulás ugyanakkor hiba határon belüli. A Fidesz tábora 21% maradt, a párt nélküliek aránya viszont 15-ről 18%-ra emelkedett. A politikusok népszerűségi listáját Vitézi Dávid vezeti 52%-kal, Magyar Péter miniszterelnököt 3%-ponttal megelőzve. Országosan több mint 11%-kal emelkedtek a lakásárak, vagy ingatlan hirdetési portál mérései szerint. Budapesten az éves drágulás csaknem 7%-os volt augusztusban. Szakértők szerint ugyanakkor a korábbi évekhez képest folyamatosan lassul a drágulás üteme. Szeptember elején a fővárosi használt lakások átlagos négyzetméterára 1,4 millió forint volt, míg a megyeszékhelyeken lévőké 877 ezer forint. Az ingatlanok szempontjából a legdrágább megyeszékhely Debrecen, míg a legolcsóbb Salgótarján. Csaknem 30 ezer diák vett részt idén a nyári diák munkaprogramban, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig csaknem 5000-en kaptak munkát. Újabb járatokat kellett törölni a brit repülőtereken. Ugyanaz országos légirányítás adatfeldolgozó rendszerét estére kijavították, de nagymértékben feltorlódott a forgalom. Ma délelőtt összesen 280 járatot töröltek, többségüket a londoni Heathrow reptéren. A kiesés budapesti járatokat is érint. Délitántól a nyugati megyékben záporokra, zivatarokra számíthatunk, estétől már keleten is lehet eső, északnyugaton viharossá fokozódik a szél, a hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket a Déli Krónikában hallanak, most 11 óra múlt 5 perccel.
Műsorajánló.
Jól van? Reméljük, hogy igen. Hogy ez így is maradjon, azért ön tehet a legtöbbet. Ebben segít a Dr. Kossuth. Minden hétköznap délután 3:30-tól műsor a testi és a lelki egészségért a Kossuth Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
Napközben.
A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
Szinte már egész évben, de áprilistól fokozottan kell számítani a kullancsok jelenlétére, és már nem csak az erdei séták közben. A leggyakoribb kullancs által terjesztett betegség a Lyme-kór szempontjából Közép-Európa a világ egyik legfertőzöttebb területe. Füredi Zsolt összeállítása.
Erdőben voltunk, és ott felmásztunk a hegy tetejére. Lehet, hogy akkor ment belém.
A kullancsfélék családjába világszerte mintegy 700 ismert fajt sorolnak. Hazánkban 42 kullancsfaj őshonos, és közülük csak egy tucat támadja az embert. De ha már megcsíptek minket, akkor ne ezekkel a módszerekkel próbáljon megszabadulni a kisvérszívóktól.
Az óvodástársamnak az anyukája az saját kezébe kicsavarta. Az egyiknek bemaradt a feje, és akkor a tűvel kiszedte, és ilyen szúnyog ellenivel bekentem magam, mert valahogy elhesegeti a kullancsokat.
Egyszer 106 kullancsot is kiszedtem magamból egy nap a vértesben. Egy gyufaszál, amelyet megnyal az ember, körbeforgatja, megöli a kullancsot, a benne levő foszfor, és kijön. Utána megnyalok egy karbolos vattát, azzal lefertőtlenítem.
Hát én is a B-vitamint hallottam, hogy ez elriasztja a szúnyogot, a kullancsot, mindenfélét. Mi egyszer próbáltuk ezt táborban, és nevettek körülöttünk a bogarak.
Minden ezredik kullancs csípés okozhat vírusos, minden tizedik pedig bakteriális fertőzést, azaz könnyebben kaphatunk Lyme-kort, ami ellen nincs védőoltás. Magyarországon évente körülbelül 10 000 friss fertőzés fordulhat elő. Különösen sok betegséget észlelnek a Budai-hegységben, a Balatonfelvidéken és a nyugat-magyarországi területeken elszenvedett csípések után. Ez a hölgy a balatoni nyaralóját takarította, amikor éles fájdalmat és viszketést érzett a tért hajlatában.
Felhúztam a nadrágom, és akkor láttam benne a fekete kullancsot. Körömmel kiszédtem, mert úgy megijedtem, hogy ez nem igaz. És pár hét múlva piros folt lett a környékén, egyre nagyobb. És akkor aztán elmentem orvoshoz, és kiderült, hogy hát Lyme korra fertőzött volt az a kullancs, ami engem megcsipett. Azt mondta, hogy miért nem mentem előbb. Mondom, én nem is gondoltam rá, hogy ez ilyen probléma lehet. Kaptam két hónapig antibiotikumot, napra nem mehettem. A gyomrom kikészült az antibiotikumtól, valóban ráment a nyaram, és én mondom, a lakásban voltam, ki sem léptem szinte, annyit, hogy a mosóvizet öntöttem ki, meg porrot gyötráztam, és ez alatt bemászott a nadrágsáramon.
És hogy miért érdemes a Lyme-kór tüneteivel mindenképpen szakemberhez fordulni?
A nyakamon megcsipett egy kullancs, amit a férjem még aznap este el is távolított. És 10 nap múlva hányinger, izomfájdalma, a körzeti orvosom pszichiáternek a címét írta föl, azt mondták, képzelt beteg vagyok. Még aznap este elmentem a kullancs ambulanciára. Az orvos szinte felkiáltott, jaj, de gyönyörű lány foltja van, lefényképezte, és 3x2 antibiotikumot szedek azóta, és teljesen jól vagyok.
Közel 40 fokos láz volt, és már ilyen hallucinációszerű állapotban voltam, állandó hányinger és szédülés.
Levente évekkel ezelőtt kapott vírus. Vírusos agyvelőgyulladást a kullancs csípéstől, és mivel rosszul érezte magát, egy hétre bent tartották a kórházban.
Mindenféle vizsgálatokat folytattak le, amik elmondásuk szerint mind-mind negatív volt, ennek tükrében egy hét után hazaengedtek, és nem is értem már haza, tehát egy metróaluljáróban rosszul lettem, és kaptam egy agytrombózist, feküdtem közel 2 hónapot, és akkor szép lassan, hát újra meg kellett tanulnom járni, járókerettel, és hát azóta is gyógyszereket szedek, amiket nagy valószínűséggel életem végéig szednem kell. De alapvetően teljesen felépültem, tehát kerékpározók, sokat túrázok, sokat vagyok hegyekben, erdőkben.
A fiatalember azért betegedett meg, mert korábban elmulasztotta a kullancs által terjesztett vírusos agyvelő és agyhártya gyulladás elleni védőoltás ismétlő oltásait is beadatni. A következő családban viszont egyáltalán nem védekeznek, pedig a hölgy gyermekéért rajonganak a vérszívók.
Táborozni volt a fiam, több mint 150 kullancsot szedtek ki belőle a táborvezetők, tehát akármit fújok rá, akármilyen karszalag, kence, bármi van rajta, megtámadják.
Beoltatta a gyereket?
Nem.
Ennek ellenére, hogy 150 ment be a fiába?
Én igazán az oltás mellékhatásoktól tartok.
Pedig azért is érdemes védekezni, mert a napokban a Balaton nyugati térségében, a foltos nádiposzátó és a barkós cinege egyedein egy hazánkban nem őshonos kullancsfaj 10 példányát azonosították. Ezek akár a krími kongói vérzéses lázvírusát is terjeszthetik. És ne feledjük, hogy a kullancsok a négylábú kedvenceinkre is veszélyesek lehetnek, meséli ez a néni a kutyusáról.
És simogatom, és ott a szeminél ott volt egy kullancs. És akkor mondtam az anyukámnak, hogy gyere csak nézd meg, hogy mi van itten. És hozta a csipeszt, szépen megfogta, kivette. De hát nem tudom, hogy nem-e megfertőzött, mert megdöglött.
Füredi Zsolt összeállítását hallhatták, a stúdióban pedig köszöntöm dr. Lakos Andrást, a kullancsbetegségek ambulanciájának vezetőjét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Itt a felvezetőben elhangzott, hogy valaki azt állítja, hogy őt szeretik a vérszívók. Ilyen van egyébként, hogy a kullancsok is inkább belemennek bizonyos típusú emberekbe?
Igen, abszolút. Mi gyűjtögettünk egy időben ilyen családokat, ahol az egyik családtagot imádták, a másikat meg nem, és gondoltuk, hogy majd végzünk ilyen vizsgálatokat, hogy milyen szag, aroma kombináció lehet az, amit szeretnek, és mi az, amit nem, de aztán feladtuk, elég bonyolult lett volna minden esetre. Az biztos, hogy nagyon sok ilyen ember van, akit imádnak, és fordítva. A szagunk biztos, hogy valamilyen szagkomponens az, ami vonza őket, és hát nyilván van, ami inkább taszítja.
A felvezetőben is elhangzott, hogy szinte már egész évben köztünk vannak, ezt egy picit pontosítsuk, hogy mégis mikor van a csúcsidőszak, mikor találkozunk velük ritkábban.
Az a helyzet, hogy évek vagy évtizedek óta minden évben egyre több a kullancs a médiában, meg a köztudatban. De valójában ez a kullancs, a közönséges kullancs, ami a legtöbb betegséget terjeszti a mi régiónkban, ez nem bírja ezt a meleget és szárazságot, és azért idén szerintem már mindenki észrevette, hogy nincs a kutyában, nincs a cicában, sokkal kevesebb a megbetegedés, és vannak előrejelzések, amik nagyon-nagyon profik évről évre mutatják, hogy a Európa délebbi régiójában beleértve Magyarországot is, egyre kevesebb ez a kullancs. Vonulnak északra, oda mennek helyettünk a svédekre, ott rengeteg van, friss fertőzés is, meg a balti országokban is, és és megjelentek olyan betegségek, akár Norvégiában, amivel soha azelőtt nem találkoztak. Szóval nem igaz. Persze az, hogy melegebbek a telek, és ennek megfelelően hosszabb a szezon, az nyilvánvalóan igaz. De összességében ez a kullancs, ez eltűnőben van a Kárpát-medencéből.
Tehát, ha jól értem, nem is a téllel van gondja a kullancsnak, hanem a nyári meleggel, a szárassággal. Meg a szárassággal. És mit csinál télen? De azért most télen is voltak olyan mínuszfokok.
Persze, de nem zavarja 10. őket. Mi voltunk Neuchâtelben egy pár napig, valamilyen kutatásban vettünk részt, és kullancsokkal dolgoztunk, és a kullancsokat az ottani kollégák a mélyhűtőből vették elő, és akkor oda raktuk az asztalra, vártak egy pár percet, és akkor elindultak. Volt néhány, amiről szentül megvoltunk, na hát ez már megdöglött, és aztán egyszer csak eltűnt. Szóval, hogy nagyon jól ki vannak ezek találva, és Svédországban, vagy éppen Stockholm környéken évtizedekkel ezelőtt is sokkal több volt a lánybetegség, mint nálunk, pedig ott hát ilyen 10 méter magas hóhegyek voltak az autópályák mellett, szóval tök jól el vannak, nem zavarja őket
sok. Akkor télen nagyon jól el vannak, és ilyen hibernált állapotban, nagyon hidegben ezek szerint, tehát akkor nem bújnak bele az ember ruhájába.
Hát valószínűleg sokkal kisebb eséllyel, persze.
Tehát melyik a csúcs hónap a kullancsveszély szempontjából Magyarországon?
Hát a betegek májusban, aztán júniusban jelentkeznek legnagyobb számban. Ugye ez a Lyme folt, ez messze a leggyakoribb klinikai tünet, amit a kullancsok a mi régiónkban terjesztenek. De, és akkor van augusztus környékén, vagy volt mindig egy ilyen mélypont, amikor eltűntek a betegeink, és akkor ősszel van egy második csúcs, szeptember, október, november. Hát most már tulajdonképpen nincs olyan téli hónap, hogy ne lennének frissen fertőzött betegeink, de azért sokkal kisebb számunk.
Tehát akkor most a második csúcsban vagyunk, ezért is érdemes.
Most még minden eltolódott. Szóval ezt a dögmeleget ezt nem bírják, úgyhogy most friss fertőzött nagyon kevés van.
De gondolom az ősz azért is veszélyes, mert sokan mennek túrázni az erdőbe.
Hát a kettő, igen, a randevú fontos, tehát igazából messze nem a szezon az érdekes, hanem éppenséggel, hogyha, vagy ez egy régi megfigyelésünk, hogyha a hét közepén van egy jó kis eső, és akkor hétvégén meg ragyogó napsütés, elvonul a nép kirándulni, akkor bum, akkor nagyon sok, két hét múlva rengeteg új betegünk van. És a balti országokban volt egy tanulmány, ami tökéletesen leírta ugyanezt, amit én most elmondtam, szóval ez nyilvánvalóan igaz egész Európára.
Összességében nézve akkor tehát Magyarországon, mondjuk az idei évet nézzük, kevesebb a kullancs, mint mondjuk a korábbi években, amikor még nem voltak ennyire meleg nyaraink.
Igazából a számukat nem tudjuk megbecsülni, az borzasztó, lehetetlen feladat. De az aktivitásuk az egyértelműen látszik. Tehát az, hogy ezek elpusztulnak-e attól, hogy száraz, meleg van, azt nem tudom, de inaktívakká válnak, mert a szárazságtól félnek a legjobban, a kiszáradástól.
No, de a második csúcs időszak előtt akkor érdemes arról beszélni, hogy használnak-e bármit is ezek a készítmények, amelyeket mondjuk magunkra tudunk permetezni?
A rovarriasztókkal az a baj, hogy az alapvegyület egy tolul származék, tehát egy szerves oldószer, ami ez a standard referenciaszer a kullancsriasztók közül, ez a dietiltoluamid, ami a DET-vel van rövidítve, és a legtöbb ilyen készítmény, amit kapni lehet, ezt tartalmazva. Viszont mivel ez felszívódik a bőrről, és nagyobb koncentrációban borzasztó kellemetlen tüneteket tud okozni. Emiatt a gyártók egyre hígabb változatot hoznak forgalomba, aminek viszont a hatékonysága is természetesen rosszabb. Van egy készítmény, mondjuk nyilván reklámozni nem szabad, de permetrin tartalmú, tehát egy rovarölő szer, ami a ruha impregnálására van kitalálva, és a neten érdemes beruházni, ez elképesztően hatékony az összes többihez képest. Van egy erdész páciensünk, aki naponta 15-20 kullancsot szedett ki magából, és akkor rábeszéltük ennek a használatára, másfél év múlva találkoztunk, és akkor azt mondta, hogy ez alatt a másfél év alatt mindössze egyetlen egy kullancsípése volt. Szóval, hogy ez összehasonlíthatatlanul jobban
működik. De ezt
működik.
Viszont a ruhára érdemes, tehát bőrön keresztül nem jól felszívódik, ez sem
a helyzet még ennél nem egészen így van. Itt ez a készítmény a ruha impregnálására van kitalálva. De maga a permetrint használják a gyerekek fejtetvességének a gyógyítására, sőt nemrég törzskönyvezték rühatka, tehát ami ugye a bőrben lakó, élősködő, tehát ott a bőrre kell kenni, és nyilván most már 50 éve használják. Az amerikai katonák ruházatát azóta ezzel impregnálják, eleve úgy adják oda a katonáknak. És hát nem pusztult ki az amerikai hadsereg, talán lehet, hogy sajnos, de minden esetre ettől nem lett semmi bajuk.
Igen, most azon gondolkodtam, igen, persze, amit most mond, az ruhára fújható, és a másik szer, az pedig testre. Én mondjuk a szúnyogok esetében tapasztalom, hogy ha akár egy négyzetcentiméternyi terület kimarad, amit nem kenek be, biztos, hogy megtalálják, tehát, hogy elképesztő. Beszéljünk egy picit arról, hogy a maga a Lyme-kor az hány napon belül jelentkezik, tehát ha valaki kullancsot észlel magában, akkor mikor érdemes jobban figyelni arra a csípésre?
Őrült nagy variációt mutat a lappangási idő, tehát szélsőséges esetben előfordulhat 3 hónap, talán néha 4 hónap is, ugye ritkán. Az átlagos lappangási idő az 7-10 nap körül van, és hát a módszertani útmutató azt mondja, hogy legalább 24 órás lappangási időnek el kell telnie. Ez azért fontos, mert a kullancs okozhat allergiás reakciót, ami viszont rögtön kialakul, nagyon gyorsan nő, viszket, fájdalmas, 1-2 nap alatt 10-20 cm-es is tud lenni, ez sokkal ritkább, mint a Lyme, de mindig kezelik őket Lyme ellen fölöslegesen. Szóval létezik ilyen
máshogy
is.
Máshogy néz ki ez a fajta
kicsit
reakció?
Másképp néz ki, tehát aki mondjuk elég rutinos, az meg tudja különböztetni, de az elbeszélés nagyon fontos, hogy megcsípett a kullancs, kivettem, és már is ott volt egy pír, és rögtön elkezdett nőni, és 1-2 nap alatt 10-20 cm. Ez biztosan nem Lyme. A Lyme-nál van egy nagyon fontos szabály, egyrészt növekednie kell, másrészt 0,5-2 centit nőhet naponta. Ha ezt a tartományt alulról vagy fölülről meghaladja, akkor nagyon-nagyon valószínűtlen, hogy Lyme betegségről lenne szó. A magyar módszertani útmutató ezt hangsúlyozza, és 1000 helyen leírtam, de a világban ezt mintha nem ismernék. Azt mondják, hogy hát, ha 5 cm-es, akkor az Lyme. De szó sincs, rengeteg dolog van, ami 5 cm-es bőrpírt okoz. Gombáktól, autoimmun betegségek, mindenféle van. És természetesen ezeket rendre kezelik antibiotikummal fölöslegesen.
Mindjárt innen folytatjuk a kezeléssel, meg hogy egyáltalán hova érdemes fordulni, de most dr. Földvári Gáborhoz intézném a következő kérdést, az Ökológiai Kutatóközpont Evolúció Tudományi Intézetének tudományos főmunkatársához. Jó napot kívánok!
Köszönjük!
Dr. Lakos András elmondta, hogy hát nem tudom azoknak a kullancsoknak a nevét, amelyek leginkább előfordultak Magyarországon, de hogy ezt a szárazságot és a meleget egyre kevésbé bírják és haladnak észak felé, a skandináv országok felé, viszont ezzel párhuzamosan pedig arról hallani, hogy megjelennek új fajták, amelyek nem őshonosak. Ezek a hialommal kullancsok. Ezeket kutatják önök?
Igen, a kutatóközpontunk, az Ökológiai Kutatóközpont indította a kullancsfigyelő programot ezeknek a nálunk nem őshonos fajoknak a felkutatására, térképezésére. Annyit még megjegyeznék, hogy a klímaváltozás egy önmagában egy összetett folyamat, és ugye 20-25 kullancsfajról beszélünk csak itt Magyarországon, tehát eltérő módon hat az egyes fajokra a klímánk változása. Az általában elmondható, hogy egyébként a közönséges kullancs számára egyre kevésbé kedvezőek a feltételek, hiszen ahogy talán el is hangzott, a végét hallottam csak a Lakos doktor mondandójának, de hogy valóban a páratartalom egy nagyon kritikus, fontos tényező a kullancs, a közönséges kullancs számára. Az említett hialom a kullancsok, viszont pont ugye a mediterrán, illetve a trópusi régiókból szárazabb égövöken élnek eredetileg, és ők képesek túlélni olyan félsivatagos, akár sivatagos környezetben is, ahol mondjuk a közönséges kullancsunk biztos, hogy nem tud megélni. És mivel ezek vándormadarakkal folyamatosan érkeznek hazánkba, ezért bizonyos területeken, ez főleg egyébként az Alföld jellemző módon, ahol megfelelő gazdaállatok is rendelkezésre állnak, helyi populációnak a megtelepedése várható ezeknél a hialomok kullancsoknál.
Most a mostani számok mit mutatnak egyáltalán? Mennyi csípést regisztráltak itthon Magyarországon?
Szerencsére ez egyelőre még csak a folyamatnak a kezdete, és ezért is nagyon fontos, hogy egy ilyen monitoring, egy feltérképező vizsgálatot végzünk. Emberi csípés gyakorlatilag talán egy, ha előfordult. Az eddigi megfigyelések, eddig 34 megfigyelés volt így hazánkban, mióta fut a kulancsfigyelő programunk. Ezek vagy háziállatokról történtek, főleg lovon egyébként, vagy szarvasmarhán, tehát a nagy állattartók figyelmét kell elsősorban fölhívnunk, hogy figyeljenek ezekre a kulancsokra, vagy pedig a padlón volt, akik a konyha padlóján találta meg, vagy egy kutyán, tehát házi állatokon szokott elsősorban előfordulni. Úgy lehet, hogy észrevenni ezeket a kullancsokat, hogy sokkal gyorsabb mozgásúak a közönséges kullancsnál, nagyobb méretűek, tehát 2-3-szor nagyobbak, és csíkozott lábuk van, ami szabad szemmel is látható. Tehát, hogyha ilyen kullancsal találkozik valaki, akkor arra kérjük, hogy fotózza le, létezik a Pragmatic nevű applikáció, mobil alkalmazásunk, amire be lehet küldeni, illetve a kullancsfigyelő honlapon meg lehet találni az összes fontos információt, hogy hogyan tudjuk tovább vizsgálni ezeket a példányokat.
Elmondaná még egyszer az applikáció nevét?
Pragmatic az applikáció neve, tehát a pragmatikus szóból ered, és az angol szó a kullancs, az a TIC, T-I-C-K, tehát innen kapta a nevét, hogy Pragmatic applikáció.
Azt mondja,
a kullancsfigyelő.hu oldalon megtalálható.
Ott megtalálják a részleteket. Jó, tehát hogy érdemes, hogyha valaki ilyet lát, vagy arra gyanakszik, hogy ilyenfajta kullancsot lát, tehát ez a hialoma kullancs, akkor fényképezze le, de hogyan érdemes hozzáfordulni egy ilyen kullancshoz, tehát hogyan fogjuk meg egyáltalán, hát gondolom elmegy, nem tudom, gyorsan elmászik meg, hát senki nem akar túl közel kerülni egy kullancshoz.
Igen, ez egy gyors mozgású kullancs, de szeretném hangsúlyozni, hogy ellentétben mondjuk a szúnyogokkal, ez minden kullancsra igaz, hogy nem fog egyből táplálkozni. Tehát, hogyha mászkál rajtunk egy kullancs, akkor az néha akár órákon keresztül is keresgél egy csípési helyet, néha csak percek, de sosem azonnal fog csípni, mint egy szúnyog. Tehát nyugodtan meg lehet fogni egy csipesszel például, vagy ha szabad kézzel tudjuk, akkor úgy elrakni egy jól záró tégelybe, utána érdemes fertőtleníteni a kezünket, alaposan megmosni, de a kullancs testfelülete magában nem fertőző egyébként, tehát hogyha nem sértjük meg, nem nyomjuk össze a kullancsot, csak elrakjuk egy simítózáros tasakba, akkor a fertőzés veszélye az minimális. Viszont számunkra nagyon fontos, hogy élve rakják el az ilyen kialóma kullancsokat, ugyanis olyan RNS vírusokat keresünk majd benne, ami az élő állapotú kullancsból kimutatható a legkönnyebben.
Mert hogy utána be is kell küldeni ezeket a kullancsokat, amiket megfognak?
Így van, vagy beküldeni, vagy pedig általában mi ki is szoktunk menni a helyszínre, hogy megpróbáljunk esetleg további példányokat begyűjteni. Ez nagyon fontos, hiszen pontosan az a célunk, hogy az országban megnézzük azokat a pontokat, ahol megvan az esélye annak, hogy esetleg ezek egy stabil helyi populációt alakítsanak ki.
Nagyon szépen köszönöm. Kullancsfigyelő, tehát ezen az oldalon találnak további részleteket. Dr. Földvári Gábort, az Ökológiai Kutatóközpont Evolúció Tudományi Intézetének tudományos főmunkatársát hallották. Most pedig újra a dr. Lakos Andráshoz fordulok, a kullancsbetegségek ambulanciájának vezetőjéhez. Eddig a Lyme-kórról beszélgettünk, mint lehetséges betegségről, amelyet kullancsok hordoznak. Mi fordulhat még elő Magyarországon?
A felvezetőben is elhangzott meg nemrég az NMGK, ez a Nemzeti Gyógyászat és nem tudom milyen központ.
Népegészségügyi és
gyógyszerészeti központ. Igen, ennek a honlapján is szerepel, hogy a két leggyakoribb betegség, a Lyme és a kullancsenkefalitis, ugye ez a vírusos agyelő agyhártyagyulladás, ez a legritkább betegség, tehát attól, hogy fontos, meg súlyos tud lenni, ez abszolút kihalóban van Magyarországról. Volt egy pár éve, amikor az egész évben összesen 6 esetet regisztráltak. Megjelent helyette viszont egy anaplazmózis nevezetű betegség, ez egy baktérium, ami a fehérvés helyteket támadja, jó magas lázzal jár, súlyos általános állapottal, a legtöbb betegünk nagyon vacakul van. Európában nem regisztráltak még halálesetet, de Amerikában jó néhány százalékos halálozást írnak. Minden esetre az az érdekes, hogy roppant jellegzetes laboratóriumi eltérésekkel jár. Tehát egy közönséges vérvizsgálat, vérkép, vese és májfunkció, a gyulladásos reakciók vizsgálata, a vérlemezke számcsökkenés. Van egy pár paraméter, ami ragyogóan útba igazítja az orvosokat, de nem nagyon ismerik, tehát rájuk fér még egy kis továbbképzés. Úgy tűnik, hogy egyre több van. Mi mondjuk 10 évvel ezelőtt láttuk az első ilyen beteget, és akkor 1-2-3 év múlva egy következőt, most meg idén már legalább 5-6-ot, ez nem nagy szám, de hát ezek véletlenül kerülnek el hozzám, úgyhogy nyilván az országban sokkal több van.
Ha a kullancsot sikerül szakszerűen eltávolítani, akkor tudjuk-e csökkenteni ezeknek a betegségeknek a kockázatát, vagy így is úgy is bekerül a szervezetbe, ha már a kullancs megcsíp valakit? Egy fertőzött kullancs, úgy értem.
Nemrég publikáltunk egy tanulmányt, amit a páciensekről leszedett kullancsok vizsgálatával végeztek az Állatorvosi Egyetemen, a parazitológia tanszéken. Az derült ki belőle, hogy rengeteg olyan kullancsban találtunk kórokozókat, amik az ég egyet a világon semmi bajt nem okoztak. Szóval, hogy arról sok tanulmány készült, hogy a kullancsípések után az endémiás, tehát a járványos területeken mindössze 2% a kockázata, hogy valaki elkapja a Lyme betegséget, és van olyan tanulmány is, ami azt mondja, hogy ha van benne kórokozó, akkor is mondjuk csak 5% a kockázat. A mi tanulmányunkban még ennél is alacsonyabb.
Arról most nem kérdezem, hogy hogyan érdemes kiszedni a kullancsot. Azért nem, mert a honlapjukon kiváló videó is van fent erre vonatkozóan, és talán szemléltető, mint hogyha most itt szóban elmondjuk. Tehát ez a kullancs.hu, ugye jól mondom, igen, a honlap címet, ott találják ezeket, igen, a videókat is, amelyek segítenek a szakszerű kiszedésben. Köszönöm szépen, hogy eljött. Dr. Lakos Andrást, a kullancs betegségek ambulanciájának vezetőjét hallották.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, ez volt már a Napközben, a Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A holnapi adásunkban is izgalmas témákkal várjuk Önöket. Például foglalkozunk azzal, hogy mennyibe kerül a gyermekvállalás, hogyan alakul az anyák foglalkoztatása és keresete a szülés után. De bemutatunk egy olyan szabaduló kamiont is, amely az emberkereskedelem veszélyeire hívja fel a figyelmet Budapesten és Pécsen. A mai műsort a mediaclick.hu oldalon találják. A mai szerkesztő Pilisi Csenge, a gyártásvezető Mali Andrea és a hangmérnök Síje Gábor volt. Én köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Hamarosan a Vendégháznál című műsorunk kezdődik, amelyben pedig a